Erről szól a Kossuth Rádió történelmi műsora.
56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története. Hétfőn este 8:30 után a Kossuth Rádióban.
Jár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja Deák Dórával.
Óra 8 perc van, jó reggelt kívánok! Kezdődik a szombat reggel a Kossuth Rádió hétvége indító magazinja élőben. Az alábbi témákkal várjuk Önöket. Műsorunkat világjáró rovatunkkal kezdjük, amiben a koreai smink trendek körül tudhatunk meg érdekességeket.
A koreai nők sminkje alapvetően a skin first, vagyis bőrközpontú szemléletre épül, tehát a cél az, hogy a bőr természetesnek és szépnek, egészségesnek hason.
Aztán egy keszthelyi kutyásrandra látogatunk el, ahol még kutyás kertmozizásra is van lehetőség.
Tavaly is filmet vetítettünk, és igazából talán egy-két vakkantás hangzott csak el. Egyébként kutyás filmet vetítettünk, tehát alapvetően azért még ez is kutyás nálunk. Ezt is tervezzük idén.
Fél hét után egy autószerelőt és mentorát mutatjuk be Önöknek, akik a szeptemberi szakmák világbajnokságára készülnek. Majd a nemrég megrendezett nyári nagyari pásztor találkozóról hallhatunk, ahol egy juhász családot és annak hagyományait ismerhetjük meg.
Férjem 14 éves kora óta pásztor.
És még most
és még mindig, minden reggel 4 órakor körbe is megyen.
Tegnap elkezdődött az idei Duna Karnevál. Telefonon kapcsolunk Vince Andrea fesztiváligazgatóhoz, akit a karnevál programjairól is kérdezni fogunk. 48 után vendégünk lesz Bozó Gyula mentőápoló, akivel az Országos Mentőszolgálat Hősképzés Plusz programjáról beszélgetünk. 7:30 után a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat munkáját ismerhetjük meg. Vendégeink lesznek a stúdióban Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese, és Berecki Máté, a Magyar Vöröskereszt ifjúsági elnöke. Majd Nagymegyerre kapcsolunk Fehér Istvánhoz, hiszen egy különleges csúszdi céllövő versenyre készülnek ma, erről tudhatunk meg részleteket. A mai műsor szerkesztője Eszteracközi Kinga, a hangmérnök Bényi Csaba, a mikrofonnál Deák Dóra. Ébredjenek velünk!
Waiting on this for a while now. Paying my dues to the turn.
Világjáró a szombat reggelben.
A smink sokak számára az önkifejezés, a kreativitás és a magabiztosság eszköze. Egy jól megválasztott smink ápolja a lelket, megadja azt a bizonyos plusz löketet egy nehezebb munkanapon vagy fontos eseményen. A sminkelés folyamata, a termékek használata kultúránként változik. Nemrég egy dél-koreai szakértő tartott előadást a témában, hogy a híres K-beauty, vagyis szépségápolás hogyan viszonyul a sminkhez. A hétvégén a Koreaon ingyenes fesztiválon a fővárosban még többet megtudhatunk a témáról. Varta Bernadett interjúja következik.
A francia nők az időtlen szépségre és a természetességre törekednek a sminkelésnél, amíg az amerikaiak ugye a sok lépéses, karcsúságot kiemelő, bronzosítóval teli sminktrendet követik most éppen. Jubo Mi, sminkszakember, a Koreai Kozmetikai Ipari Intézet munkatársa, Szalai Eszter tolmácsolja, milyen a koreai nők sminkje.
A koreai nők sminkje alapvetően a skin first, vagyis bőrközpontú szemléletre épp. Tehát a cél az, hogy a bőr természetesnek és szépnek, egészségesnek hasson. A hangsúly tehát nem a mesterségesnek tűnő vastag alapozáson van, hanem inkább könnyed, hidratált, finoman ragyogó bőrhatást próbálunk elérni. Például az úgynevezett glass skin üveghatású bőr, vagy a dewy skin harmatos megjelenésén keresztül. A smink terén is olyan tiszta, akvarelszerű hatású pirosítót és ajakfestéket használunk, amelyek kiemelik a bőr természetes színét, és így összességében egy túlzásmentes, mégis tökéletesen ápolt és kifinomult színvilágot érhetünk el.
Mennyire a trendekben, vagy mennyire időtlenül állnak hozzá a sminkeléshez?
Hangugindelen sidere choran skincare cholagiranen, yeril dero kron foundation.
Inkább egy időtálló skincare filozófia adja a szilárd alapot, amelyre viszont rendkívül gyorsan változó trendek épülnek. Tehát a legfontosabb és állandó érték továbbra is az egészséges fiatalos bőr megőrzése. Ez egy olyan szépségideál, amely gyakorlatilag időtlennek számít Koreában. Ugyanakkor az, hogy ezt pontosan milyen make-up technikákkal vagy textúrákkal fejezzük ki, például a tangshulu ajkak, vagyis cukormázzal bevonatolt gyümölcsnyárshoz hasonló ajakhatás, illetve például az inner glow, vagyis a belső ragyogást adó make-up, vagy neutrális tone-on-tone smink, ezek meglepően gyorsan változnak, főleg a közösségi média hatására. A koreai fogyasztók tehát egyszerre nagyon következetesek az alapbőr ápolási rutinjaikban, és eközben folyamatosan nyitottak az új, innovatív és gyorsan változó szépségtrendekre is. A K-pop mennyire hat a trendekre?
K-pop은 전 세계 K-beauty 시장을 견인하는 가장 강력한 마케팅 엔진이고
a K-pop a világ K-beauty piacát meghatározó legerőteljesebb marketing motor és trendterjesztő, tehát az idol csoportok által a színpadon vagy zenei videókban bemutatott sminkek, mint például a tincses műszempillák, a szem alatti csillámpor vagy túlzott ajakfestés, ezek valós időben terjednek el a közösségi médián keresztül az egész világon, ez azonnal felkelti az Z-generáció vásárlási vágyát világszerte, globálisan is a kozmetikai márkák termékfejlesztésére is hatással van. Koreai kozmetikumok exportértéke 2025-ben elérte a 10,2 milliárd dollárt, ami minden idők legmagasabb értékét jelenti, és ennek hátterében is nagy szerepet játszott a K-pop és K-dráma, valamint más kulturális tartalmak világszerte történő elterjedése.
Csak a nők kiváltsága a sminkelés, vagy a férfiak is festhetik magukat?
Józőm, Hangugon, Csonzé,
gyakorlatilag Korea a világ egyik olyan országa, ahol a férfiak szépségápolása és sminkelése is teljesen elterjedt, elfogadott és nagyon természetes. Az ilyen színes, erőteljes, látványos sminkek használata továbbra is főleg az idolokra jellemző, azonban a hétköznapi férfiak körében is teljesen elterjedt például a BB krém, illetve a alapozók használata, tehát így olyan sminkelési technikák, amelyek a bőrtónust javítják, és például színes ajakbalzsam, illetve rendezett szemöldök formázás is nagyon gyakori, nagyon gyakran vágatják a hajukat, és összességében számos különböző terméket használnak, tehát nagyon elfogadottak. A nők körében pedig főleg az gyakori, hogy a szem smink esetében inkább a mesterséges szemkihúzás helyett főleg a szempillákra, szépen elrendezett szempillákra koncentrálnak, illetve például a szem alá festett úgynevezett egyószál kihangsúlyozása is elég gyakori, ezen kívül pedig a száj esetében nagyon gyakori gyakran az ajkaknál egy kicsit elmosódottabb olyan hatást keltenek, amelynek az ajak határai kicsit elmosódottnak tűnnek, és esetleg például egy ilyen úgynevezett overlip sminket is gyakran használnak. Ezek mindegy ilyen fényes, ragyogó hatást keltenek, ezt hangsúlyozzák ki. A férfiak esetében tehát egy nagyon rendezett és tiszta, ápolt megjelenés, amire főként koncentrálnak, ápoltabban formázzák meg.
Amúgy nem érdekel semmi, csak az, hogy elmondjam ennyi, hogy miért vagy szép nekem, tűnékeny, mégis végtelen, végtelen réseken, hát hallatszódó titkos érzelem, miért vagy szép nekem.
Átmegyek hozzád éjjel, senkinek se szól, csomagolj össze mindent, minden szinten magadból. Tetszik a mosolyod, azt is vigyük magunkkal az útra. Tetszik az élet melletted,
tetszik az élet melletted.
A kedvenc dalainkat hallgatva, szemben a széllel egymásra hagyva, olyan vagy nekem, hogy nincsen még meg a szókincs rá, de egyszer még.
Amúgy nem érdekel semmi, csak az, hogy elmondjam ennyi, hogy miért vagy szép nekem, tűnékeny, mégis végtelen, végtelen réseken, hát hallatszódó titkos érzelem, miért vagy szép nekem.
Szép vagy nekem, akkor is magadnak nem jól áll. Ez a ruha rajtad jól áll, így vörösben. Az ablakból már látszik a Big Ben, esik az eső és az óra billen. Egyet előre a vörösben, magamat rád öntöttem.
Kibérelem az éjszakát és a holnapod lábnyomát, az első ölelés illatát, az első hajnal végszavát. Kirakom a lezavart táblát, majd törlem az esteli párát. Veled, veled, veled úgy pörög a szalag, mint egy filmen. Amúgy nem érdekel semmi, csak az, hogy elmondjam ennyi, hogy miért vagy szép nekem, tűnékeny, mégis végtelen, végtelen réseken, hát hallatszódó titkos érzelem, miért vagy szép nekem. Amúgy nem érdekel semmi, csak az, hogy elmondjam ennyi, hogy miért vagy szép nekem, tűnékeny, mégis végtelen.
Vagy szép nekem.
Hetedik szezonját kezdi meg a Keszthelyi Kutyástrand. Kevés ilyen strand működik a Balatonnál, így a felelős kutyatartó kifejezetten keresik az ilyen lehetőségeket. Ma már nem csak a kutyák fürdetéséről szól ez a hely, külön programokat is kínálnak, például idén lesz ismét kutyáskertmozi is. Varga Tünde a Keszthelyi Kutyáspark üzemeltetőjével, Szidádi Kovács Tiborral beszélgetett.
Jó néhány éve működik már Keszthelyen a kutyabarát strand, és hát a Balaton körül 2-3 ilyen strand van. Elképesztően népszerű. Minek köszönhető?
Egyrészt annak, hogy nem is nagyon tud megvalósulni máshol, kutyás strand a Balatonon. Ennek több oka is van, nincs olyan terület, ahol ezt meg lehet valósítani. Fonyódon és Keszthelyen volt olyan terület, ahol ezt sikerült kiküszöbölni. Azt tudni kell, hogy azért ez egy külön kategória, kutyás strand üzemeltetése, hiszen nem fürdőhely hivatalosan. Ez azt jelenti, hogy más szabályok vonatkoznak rá.
Fizetős?
Nem feltétlenül. Tehát
nincs belépő, arra gondoltam.
A kutyás strandokra van belépő, hiszen mi is ugye abból tartjuk fent. Keszthelyi kutyás strandnak is van belépődíja. Nagyon sok szolgáltatásunk van egyébként itt Keszthelyen, azon kívül, hogy egy nagyon jó körbe kerített terület, ami a kutyásoknak nagyon fontos, hogy ő a szökésmentességet lehessen biztosítani. Lehet bérelni napágyakat, napernyőt, külön VIP helyeink vannak, ami szintén egy ilyen nyugodt kikapcsolódást tud a kutyásoknak biztosítani. Kutyajátszótér van, homokos partszakaszunk van, nem vagyunk nagy strand, viszont annál családiasabbak vagyunk. Nagyon jó kis piknikkertünk van, parkolás ingyenes a strand előtt. Szóval én azt gondolom, hogy a kutyás családoknak egy ideális ideális lehetőség.
Mennyien fordultak meg tavaly ezen a strandon?
Átlagban mondom, ugye az a hetedik szezonunk, olyan szezononként olyan 15 ezer látogatót vonzunk, ami egy ekkora kisebb volumenű strandnál szerintem nagyon jó, és sokszor előfordul az, hogy már szinte teltházzal vagyunk egy nagyon kánikula napon, de persze ugye a tavalyi év az pont gyengébb volt. Én remélem, hogy a 2026-ban sokkal jobb nyarunk lesz, és több vendéget tudunk fogadni.
Említett kutyás mozit, kertmozit, ezt hogy képzeljük el?
Igen, az a strandnak a piknikkert részébe van, gyakorlatilag ez is egy ilyen kis családi kutyás kertmozi, tehát kutyával is lehet jönni. Egyébként már Budapesten is vannak kutyabarát mozik, tehát az a kutya még képes nyugodtan lenni másfél-két órát, és nem zavarják a hanghatások, azok simán bevihetők, és mi is voltunk már a kutyánkkal ilyen moziba, és nagyon szépen elfekszik, tehát nincs probléma. Természetesen a felelősség mindig a gazdán van, tehát hogy tudja, hogyha a kutyája zavarja az előadást, akkor ne vigye be. Nálunk az a különbség, hogy mivel egy nyitott területről van szó, különösebben nem zavar senkit, ráadásul a kutyások vannak ott, hogyha ugott a kutya. Tavaly is filmet vetítettünk, és igazából talán egy-két vakkantás hangzott csak el. Egyébként kutyás filmet vetítettünk, tehát alapvetően azért még ez is kutyás nálunk, ezt is tervezzük idén, illetve hát a másik nagy rendezvényünk a Dog Beach Fest, ami július 18-án egész napos, sőt hétvégi program. Szombaton lesznek az aktív programok, kutyatrükkverseny, kutyaúszó verseny, tombola, előadások, tanácsadások, ugye partnereink, kiállítóink közreműködésével, úgyhogy ide is várunk mindenkit sok szeretettel.
Nekem is van kutyám. Egy kis területen összezsúfolva sok kutya. Hogyan lehet azt koordinálni?
Nagyon jól működik egyébként, tényleg a tapasztalat mutatja. Az elején mi is picit féltünk, hogy ez egy fél hektáros terület, picit több mint fél hektár, hogyan fog viselkedni mondjuk együtt akár 80-100 kutya. Szerencsére nagyon meglepődtünk mi is, hogy egész jól. Pontosan azért, mert a kutyák nagyon jól szabályozzák egymást, tehát ez már picit ilyen kutyapszichológia is, és azt fedeztük fel, hogy akkor van inkább idézőjelben probléma, ha kevesebb kutya van, mert akkor a területüket jobban próbálják védeni, de ha sok kutya van, akkor elfogadják azt, hogy ők ott együtt mozognak, futkároznak, kergetik egymást, nyilván valamelyik kutya picit vehemensebben, de akkor is a gazda rászol, tehát a 6-7 év működés alatt egy véres eseményünk se volt. Más emberi strandokon szerintem ennél több probléma szokott adódni. Az is nagyon fontos, hogy egy ilyen helyen a kutyások, a gazdik nagyon-nagyon megbecsülik ezt a lehetőséget, és pont ezért sokkal jobban figyelnek. Természetesen előfordul egy-két problémásabb vendég, akkor szoktunk is szólni, hogy figyeljen jobban oda a kutyára. Nem szokott különösebb probléma lenni a kutyákkal.
Beszéljünk egy fontos dologról, ami talán életre is hívta a kutyás strandokat a Balaton körül is. Az a kutyások, nem kutyások együtt strandolás című kérdés, ami itt a Balatonnál saját tapasztalatból tudom, még mindig nagyon komoly konfliktusokat szül, mert sokan vagy nem tudnak róla, vagy nem akarnak eljönni a kutyás strandra. Erre ez lehet a megoldás, hogy talán még több kutyás strand kéne?
Igen, az is egy jó megoldás lenne, de ahogy említettem, elég kicsi az esély, hogy ez meg tud valósulni, legalábbis a közeljövőben. És igen, az is egy nagyon nagy probléma sajnos, hogy a meglévő strandokra viszik be a kutyát az dél, hiába zárás után, hiszen törvény szabályozza, hogy kijelölt fürdőhelyen nem lehet kutyával tartózkodni, kivéve természetesen a segítő kutyákat. Azért is szül konfliktus, mert általában pont azok mennek be, akik viszont nem felelős gazdik, és ők bizonyot hagyják a kutyakakét, nem figyelnek oda a kutyájukra, és ez szüli, illetve okozza a későbbi konfliktusokat a nem kutyásokkal. Tényleg hangsúlyozom, hogy kijelölt fürdőhelyre nem szabad kutyával bemenni, ezzel legyünk tisztában. Mi igyekszünk folyamatosan edukálni a kutyásokat, hogy figyeljenek oda erre, mert ez sokkal több konfliktust fog szülni, és akkor még nem is beszélek egyéb problémákról, akár a pórász használat, akár egyéb olyan dolgok, amik egyébként veszélyesek is lehetnek, kutyára és bárki másra nézve is, illetve hát ugye nem közvetítik a felelős kutyatartás üzenetét.
A szemembe nézhetsz, míg alszik a város, ugye milyen más ott, ott be, a széltől már most. Viaros a tájtán, felhőt sose láttál, mégis ez igény meg, itt van ez a lélek. Aztán beborul az ég is, s
Fél hét van, hamarosan folytatódik a Szombat reggel, most azonban Krónika következik. A stúdióban Beslin Bettina.
Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Demet Íme a nevében is. Megnyitják hétfőn Ukrajnával és Moldovával a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját, amely az uniós csatlakozási folyamat alapja, jelentette be az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnöke. Hivatalossá vált a Magyarország és Ukrajna közötti megállapodás a kárpátaljai magyarság oktatási, kulturális nyelvhasználati és politikai jogairól, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az ukrán kormány hivatalos jegyzékben vállalta a megállapodás végrehajtását, és annak rendelkezéseit beépítette az uniós csatlakozási folyamathoz kapcsolódó kisebbségi akciótervbe is. Belső vizsgálat indul az állampolgársági kérelmek ügyében. Velkei György László, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára közölte, a diplomata útlevelek megadásával azonos mintázat alapján százával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Átalakítaná a finanszírozási rendszert és pályakezdő filmeseket segítő inkubátor programot hozna létre a kormány a magyar filmszakma fejlesztése érdekében, a kultúráért felelős államtitkár Nagy Ervin tájékoztatott arról is, hogy hamarosan kiírják a nyílt pályázatot a Nemzeti Filmintézet vezetői pozíciójára. Ma van a Magyar Feltalálók napja. Szent György Albert Nobel-díjas tudós 1941-ben ezen a napon nyújtotta be a C-vitamin hatékony előállítására vonatkozó szabadalmát. A Magyar Feltalálókat ünnepli műsoraival a közmédia, egyebek mellett az M5 Nagyok című műsorában Béres József Széchenyi díjas kutató életét idézik fel. Az időjárásról. Nyugat felől felszakadozik a felhőzet, délután már csak elvétve lehet egy-egy záporzivatar. Megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 13-20 fok várható.
Szombat reggel. A műsorvezető Deák Dóra.
6 óra 32 perc van, jó reggelt kívánok! Műsorunk következő fél órájában egy magyar autószerelőt és mentorát mutatjuk be, akik már gőzerővel készülnek a szeptemberi szakmák világbajnokságára. Majd egy nagyari juhász családot is megismerhetünk, és a pénteken kezdődött Duna Karnevál programjairól is fogunk beszélgetni. Tartsanak velünk! Széchenyi István Egyetem oktatója, Őri Péter 2018 óta készíti fel a magyar autószerelő versenyzőket az Euroskills, vagyis a Szakmák Európa bajnokságára és a Worldskill világbajnokságra. Idén mentorátja Albrecht Martin nemzetközi erőpróbán vetész Kanadában, ahol a teljes mezőnyt maga mögé utasította, így ő képviseli a szakmát idén szeptemberben a Sánkhái világbajnokságon. A közelmúltban lezajlott kanadai, illetve a szeptemberi Sánkhái Worldskill versenyről először a felkészítő szakembert Őri Pétert, a Győri Széchenyi István Egyetem járműfenntartás és diagnosztika tanszékének oktatóját kérdezte Gárdonyi Eszter.
Ami a hátunk mögött van, ez mekkora sikernek számít?
De legutóbbi egy felkészülési verseny volt Kanadában, és ott a Martin, aki a Sánkhái versenyen fog részt venni, első helyet szerzett. Mondhatni, hogy ez egy ilyen felkészülési verseny, ami azt jelenti, hogy mind a versenynek a kialakítása, mind a feladatok azok lehetőség szerint a legjobban hasonlítanak majd a szeptemberi megméretetésre. Ennek tükrében azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép eredmény, illetve egy kis terhet is tesz a Martin vállára, hogy a kínai versenyen is hasonló jó eredmény.
Mi adja a legnagyobb kihívás napjaimban az autószerelésben, hiszen ha én ránézek egy autóra, ami 5 éves, az egészen másra képes, mint ami mondjuk egy éve jött ki a szalomból.
Folyamatos fejlődés, az mindenképpen kihívás elé állítja a szakmát, illetve ha csak a versenyt nézzük, akkor a versenyen is a feladatoknak mindig le kell követni ezeket az autóipari trendeket. Például most már sorozatban 6. éve van elektromos vagy hibrid jármű, amin dolgozni kell a versenyen, tehát ez is egy modul, ami beépítésre került, annak megfelelően, hogy a világ nagy részén az elektromos és a hibrid járművek elkezdtek elterjedni.
Hogy épül fel maga a verseny? Mindenki ugyanazt a feladatot kapja, időre megy, technikai készségek, elméleti készségek. Hogy néz ki egy ilyen verseny?
Mivel a járműnek több olyan részegysége van, vagy alegysége, amit külön lehet kezelni, ezért ezeket szétválasztva 8 modult kell teljesíteni a versenyzőknek. Minden egyes modulra 2 óra van, tehát ez azt jelenti, hogy 16 óra munkát fognak elvégezni a versenynapok alatt.
Egybefüggően, vagy azért
nem. Itt 2 óránként van egy modul, és ilyen forgószínpadszerűen mindenki végig megy ugyanúgy azon a 8 modulon, és az összesített pontszám fogja meghatározni majd az eredményeket. A 8 modul a teljességigénye nélkül fék, futómű, motorelektronika, motormechanika, motormérések, benne van még a jármű elektronika, akár egy ilyen komfort elektronikára gondolunk, ablakemelő, vagy más olyan részegység a járműnek, ami elektromos vezérlésű, vagy például az ADAS rendszerek, ami szintén egy nagyon elterjedőben lévő dolog, ugye ezek a vezetés támogató rendszerek, ezeknek a diagnosztikája, a beállítása, ez is már a versenynek a részét képezi.
Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ő meg fog kapni egy autót, és nézzük meg, hogy mi a probléma. Hát eleve diagnosztizálni kell minden egyes egységét.
Így van, tehát a diagnosztika az az első lépés, és ez részegységenként akár a fékrendszerről beszélünk, akár egy elektromos hibáról, mindig először át kell vizsgálni az adott rendszert, meg kell találni benne a hibákat, és akkor azokat kell kijavítani. Ugye modulonként eltérő, hogy milyen arányban van hibakeresés, illetve milyen arányban van karbantartási vagy szerviz feladat, vagy mondjuk egy javítási feladat, de tényleg azt gondolom, hogy ami a két rendszám között van, az igyekeznek itt a versenyen előhozni, és minden részegységről számot kell tudni adni.
Milyen esélyekkel indulunk ezen a versenyen, illetve kik a legnagyobb ellenfeleink?
Egyik évben világbajnokság, másik évben Európa bajnokság van. A világbajnokságok a mi szakmákban én azt gondolom, hogy nehezebbek. Nagyon sok ázsiai ország szokott az első 3-4 helyen lenni, tehát úgy gondolom, hogy nekünk a legfontosabb, illetve reális célunk az, hogy az európai országok között elől végezzünk, a lehető legjobb eredményt próbáljuk megelérni.
Albrecht Martin vagyok, és jelenleg én a Győri Szakképzési Centrum Lukács Csanda Járműipari és Gépészeti Technikum és Kollégiumba tanulok. Én megyek majd a 2026-os Sánkhái Worldskill versenyre autószerelő szakmában.
Mióta tart az autók iránti szerelem?
Igazából én már egész általános iskola alatt azt tudtam, hogy valamilyen műszaki irányba szeretnék elhelyezkedni, és nekem inkább így a felső tagozatok során dőlt el az teljes mértékben, hogy akkora autós irány.
Hogy zajlik maga a felkészülés egy ilyen versenyre, hiszen több mint 30 ország képviselteti magát. Nálunk hogy történik a felkészülés?
Én már lassan tavaly nyár óta ott vagyok szakértőmmel, illetve előző versenyzőkkel egy gyakorlati helyen, egy műhelyben, és ott a mindennapi munkák mellett készülünk a versenyre is, illetve próbáljuk a mindennapi munkákat is úgy végezni, hogy minél céltudatosabb legyen a versenyre tekintve, illetve van olyan is, amikor kifejezetten előző versenyzők állítanak össze valami olyan feladatot számomra, amire lehet számítani kint a verseny során is, és akkor ezen gyakorlunk. Emellett angolból is kapok ugye folyamatos felkészítést, hiszen az ilyen külföldi versenyeken az egyszerűen elengedhetetlen kommunikációhoz, és igazából így épül fel a felkészülés.
Van olyan típusú hiba, aminek kifejezetten örülnél, vagy olyan típusú autó, amit valamiért könnyebben lehet szervizelni?
Ugye ez azért nehéz most főleg, mert így, hogy Kínában lesz a verseny, ugye amikkel autókkal és technológiákkal fogunk találkozni, az a kínai iparból lesz kiemelve. Így egyelőre eléggé nehéz rálátni, hogy mire is számíthatunk, de próbálunk erre is felkészülni, mivel rengeteg féle hiba lehet, és amint valami kis tényező megváltozik, egészen más tud lenni az egész története miatt. Én inkább azt mondanám, hogy vannak ilyen nagyon hasznos technikák, vagy diagnosztikai mérések, vagy megközelítések, amik segítségével ezek a hibák minél gyorsabban és egyszerűbben megtalálhatók.
Mit vársz, mit ad ez a verseny neked?
Szerintem a verseny az, hogy már bekerülhetem ebbe a programba, már most sok mindent adott. Most, hogy még meg se történt a világbajnokság, már maga az, hogy Kanadába a felkészülési versenyen részt vehettünk, hogy oda elutazhattunk. Ott már, akiket megismertem, versenytársak, és velük beszélgettünk, már az is jó, érdekes dolgokat tudtunk megosztani egymással, illetve tényleg, amit a felkészülés során tanultam dolgok, szerintem nagyon sok olyan dolog van, ami a hétköznapi életben is nagyon sokat segít, illetve jobb szakemberré teszi az embert, és nem feltétlenül találkozik vele az ember egy hétköznapi szerviz vagy munkafolyamat során, vagy szimplán a hétköznapi oktatásban, illetve az, hogy maga a Worst Case Hungary-be levő teljes csapat, ki összeverődött, az is egy nagyon jó baráti közösséget alapít, és így mind szakmailag, mind emberileg szerintem sok élményt lehet szerezni az egész program és verseny során.
Óra 43 perc van, jó reggelt kívánok, folytatódik a Szombat reggel, a Kossuth Rádió hétvége indító magazinja. Adásunk hátralevő részében a közösségek és a hagyományok kerülnek a középpontba. A szatmári beregi síkság évszázadokon át a legeltető állattartás helyszíne volt. Nyomokban még ma is fellelhető, de az elmúlt hétvégén is kiderült, leginkább az ételekben maradt meg a juhászok hagyománya. Zsoldos Barnabás egy vendégkarcagi főzőcsapattal, illetve a magyari juhász családdal beszélgetett.
A nagyari pásztor találkozóra az Alföldről is érkeztek pásztorok, hát Karcagról történetesen, és fontosnak tartották, hogy a szatmári beregi térség pásztor életét is megismerjék.
Igen, ez egy nagyon fontos szempont. A kunság, a birka főzés a jellemző. Mi ezt is gyakoroljuk, és azzal is készültünk most, hogy egy birka pörköltet fogunk főzni ezen a kisarban. Kisar, nagyar, tivadar, mindig keverjük ezt, de jó helyen vagyunk, az biztos.
Ha mind a hármat említjük, akkor már nagyot nem tévedünk. Ki milyen részét műveli az alföldi pásztor életet?
Hát igazából mi csak főzni szeretünk. A pásztor életet nem gyakoroljuk, tehát a hagyományokat azokat ismerjük, tiszteljük.
Ki volt, aki eddig beszélt?
Krasznai Gyula vagyok.
Az üstben körmös pacal készül, ez igazi pásztor étel.
Én azt gondolom, igen, tehát lehet annak nevezni, ahhoz olyan alapanyagokat használunk, amelyek a legjobban visszahatnak a régi pásztor élete, ahol a jószának minden részét igyekeztek felhasználni.
Ezért is körmös a neve, hogy még a köröm is benne van.
Pontosan, a köröm igazából egy plusz ízesítő benne.
A birka a meghatározó még mind a mai napig.
Hát a birka az egy örök dolog a mi életünkben. Jelen pillanatban azért maradtunk a pacalnál, mert 2 évvel ezelőtt, amikor jöttünk, akkor birkát főztünk. Nagy sikere volt, most valami más szerettünk volna megmutatni ebből a életből.
De én még maradnék a birkánál. Fontos az, hogy merino vagy racka.
Azt tartja a népi mondás, meg a gyakorlat, hogy az idősebb birkából főzik a birkapörköltet, tehát az minimum egy 7-8 éves birkáról beszélünk. Tulajdonképpen a selejt birkából főzték a pörköltet azért, mert már az tenyésztés, a tovább tenyésztés nem volt alkalmas, és azért főzik bele a karszegi birkapörköltbe, a fejétől a farkáig, a belsőségtől mindent, hogy semmi ne vesszen kár, mert azért a régi pásztorok azért nem arról voltak híresek, hogy pazaroljanak, és ez egy akkora ízharmóniát hozott létre, ebben a minőségben képviselik a főzését a birkának.
Akkor most ki itt a főszakács?
Ő itt volt, de elment, mezőtúri kotorász, innen is üdvözöljük.
Engem azt csábított ide többek között, hogy a szakértők, Pólón ezt olvasom.
Az elmúlt időszakban mindenki szakértő volt. Tulajdonképpen összehoztunk egy csapatot erre a rendezvényre, és akkor gondolkodtunk egy fantázia neven, erre a névre esett a választás, hogy a szakértők, igyekszünk a legjobbat nyújtani.
Az ön nevét még nem árultuk el.
Németh László.
Hála Istennek, Nagyarban vannak, akik művelik.
Férjem akkor... 14 éves kora autópásztor.
És még most
és még
van?
mindig, minden reggel 4 órakor körülbelül is megyen. Nem tudjuk még otthon tartani se.
Milyen állat van?
Bárány, jó.
Na de azt mondták nekem, hogy itt, amit készítenek...
A kecske, mi hát van kecskénk is, mert ha a 2 vagy 3 elég az anyajuk, a kecske félje neveli. Ezért tartunk köztük egy pár kecskét.
Ez egy gida, gondolom.
1 éves, 2 törtünk.
Ebből majd jut akinek.
Mindenki, aki jön, viheti, elheti.
Hányan dolgoznak?
Mi a család? A lányom a papírmunkába segít, a fiam a földmunkába segít, az apja juhász, én meg mindenfele segítek.
A férjem uram nincs itt,
hát
ugye?
Ő nem tud itt lenni. 4 órakor alá gyújtott a gáznak, mert én ezt úgy szoktam ezt a kecskepörköltöt csinálni, hogy én előtte való ezt úgy elaprítjuk pörköltnek a húsokat, én azt bepácolom. És abba a pászlében megabárolom egy kicsit, megabároltuk, és akkor vagy 10 kg hagymát megpucoltam, gyorsan oda a pörköltnek.
Nem sokára készen is lesz. Kivel beszélgettem?
Nagy Gézárné, nagyon.
Doktor Nagy Emese, állatorvos, a doktori címet hova tegyem?
Jogász doktor vagyok, hazakerültem.
És amikor a jogi egyetemre beiratkozott, gondolta arra, hogy majd még itt akár még a bárányokat is meg kell körmözni időnként.
Nem gondoltam rá, viszont mikor hazajöttem, telepítettem gyümölcsöst, és imádom csinálni. Ez az élet teljesen más, nem cserélném le a magas sarkút erre a szabad természetbeli életre.
Szállás szabad, nyargalásom, hajam sűrűn, úgy imádom, születéstől zabolátlan, élekörök vadulásban. Ismeretlen új egytetők, ajkam remek, pumpál a vér, vágtáznom kell valamiért. Vajon miért, vajon kiért, vágtáznék már csak magamért. Nyargal, neki jó csak ezért, hogyha a vadló kimerül, kimerül, csak legelészik egyedül, egyedül. Miért ahogy lassul, csoda szép, hogyha megáll is, érzed az erejét orrukain, kibe táncol a levegő, tiszta az ég, és tágas a legelő.
31. Dunakarnevál június 12-e és 19-e között zajlik Budapesten a hazai és nemzetközi folklor, valamint a világzene egyik legkiemelkedőbb kulturális fesztiváljaként. A rendezvényen számos külföldi és hazai táncegyüttes lép fel a főváros különböző pontjain. Tegnap bár elkezdődött már ez a karnevál, már is megbeszéljük a részleteket, hogy hova érdemes ellátogatnunk. A vonalban köszöntöm Vince Andreát, a Dunakarnevál fesztivál igazgatóját. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Milyen volt a tegnapi kezdés?
Igazi karneváli hangulattal kezdtünk, fantasztikus előadással nyitottuk a tegnap délutánt a múzeumkertben a Nyírségtánc együttes Szabolcs vármegyéből hozott egy válogatást, és a Baselán koncert után pedig a Duna Művész együttes szerelmünk Kalotta Szex című műsorával töltötte meg a múzeum lépcsőit, és azt hiszem háromszor vagy négyszer tapsolták őket vissza, úgyhogy nagyon nagy sikerrel zártuk a tegnapi napot.
Amikor egy karnevára gondolunk, vagy ezt a szót így megemlítjük, akkor általában ilyen maszkabálok juthatnak az emberek eszébe, vagy a külföldi országoknak jellemző karneváljait. Milyen egy magyar karnevál? Mi mindenre van szükség ehhez egy ilyen programhoz?
Jó hangulatra, színes forgatagra, amit a magyar néptánc és népzene kiválóan teljesít. A gyermek, az amatőr, ifjúsági, a hivatásos tánc együtteseken át, a zenekarokig és egészen a világzenéig. Karneváli felvonulás színesíti a programot, ahol már a külföldi együttesek is becsatlakoznak, éppen Brazíliából is érkezik egy csoport, úgyhogy egy kicsit az ottani karnevált is ide varázsolja reményeink szerint.
Meg gondolom, itt ugye azért a felvonulás mellett van táncház, néptáncverseny, és a magyar kultúrával, hagyományainkkal, értékeinkkel, akár a népviseletekkel is azért nagyon sokan tisztában vagyunk, persze azért a gyerekek is szerintem nyugodtan megnézhetik a fellépőket, hogy megismerkedjenek az öltözékükkel, illetve akár a magyar énekekkel, de a külföldi országok képviselőinek is ilyenkor tanulhatunk tőlük, van rá lehetőség, hogy beszélgessünk velük, akár ha megállítjuk őket az utcán, hogy egy kicsit meséljenek?
Mindenképpen. A táncaikat is megtanulhatjuk, hiszen hétfőn a Kobuci kertben egy nemzetközi táncházban vehet részt pár ki odalátogató, ahol minden tánc egy, minden külföldi együttes tanít is táncot, és együtt táncolhatunk velük. Persze beszélgetni is lehet. De bármikor az előadások előtt, után szerintem ők nagyon boldogan mesélnek a hagyományaikról, és mutatják meg akár az éppen rajtuk lévő viseletüket.
Brazíliát már megemlítettük, felsorolhatunk még egy-két névtánccsoportot, hogy honnan érkeztek az érdeklődőkhöz.
Egy nagyon egzotikus, illetve nem is egzotikus, inkább rustikus együttes érkezik a spanyolországi Ibiza szigetéről. Ők, ami nagyon-nagyon ősi hagyományt hoznak ide Budapestre nekünk. Bulgáriából a legjobb, illetve a legjobbnak ítélt táncegyüttes egy versenyen nyerte el ezt a címet. Ő érkezik, a Sofia Six. Szlovákiából hivatásos együttes, Lengyelországból, Lublin régióból hoz még el a Lengyelország teljes területéről néphagyományokat egy csapat.
Ugye Budapest különböző helyszínein találkozhatunk a programokkal, például a Magyar Nemzeti Múzeum kertjébe, Kobuci kertben, Erzsébet-ligeti színház, a Margit-szigeti szabadtéri színpadnál. A karnevál záró eseménye egy nagyszabású gála koncert lesz, amelynek Táncba szőtt szerelem a címe. Miért éppen a szerelem kerül most a fókuszba?
Nagyon sok komoly témát feldolgoztunk már így a gála műsorok során. Mihály Gábor, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője, és Juhász Zsolt, a Duna Művész Együttes művészeti vezetője, ők a szerkesztő koreográfusok, illetve Zsolt a rendezője ennek az estének, és gondolkodtunk, beszélgettünk a himnusz kapcsán, a Petőfi évad kapcsán, volt már műsorunk, és azt gondoltuk, hogy most legyen valami könnyedebb, bár nem mindig könnyed a szerelem se, de hogy legyen egy olyan téma, ami igazán felszabadít, igazán szép érzelmeket vihet a tánc nyelvén a színpadra, és így gondoltunk arra, hogy legyen most a szerelem.
Ez a 31. Duna Karnevál, azért itt érzékelhetjük, hogy nagyon sokan dolgoznak azon, hogy egy ilyen párnapos rendezvény, programsorozat létrejöjjön. Fesztiváligazgatóként mennyire van lehetősége kikapcsolódni amellett, hogy félszemmel mindig figyel arra, hogy minden rendben menjen?
Ez a legjobb rész, az év legjobb része ez a hét, mert valóban, hát én is fesztiválon vagyok, hát én is a színpad mögött, miután mindannyian táncosok vagyunk, voltunk, a színpad mögött a backstage-ben mi is azért ropjuk, tegnap a Baselánra is azért kicsit megmozdultak a lábak, és hát nagy örömmel nézzük igazából, amit hát nem magunknak szervezzük, hanem természetesen a kedves közönségnek, és hála Istennek jönnek is sokan, de azért a mi kedvünkre is való minden program természetesen.
Nagyon szépen köszönöm. Június 19-ig tart a 31. Dunai Karnevál, a néptánc és a népzene ünnepe Budapesten, úgyhogy érdemes nyitott szemmel járni és érdeklődni a programok után. Vince Andreával, a Duna Karnevál Fesztivál igazgatójával beszélgettem az előző percekben itt a Szombat reggelben. Köszönöm szépen!
Hey. Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja.
7 óra van, köszöntöm a Kossuth és a Dankó Rádió hallgatóit, és Deák Dóra vagyok. Hamarosan folytatjuk a szombat reggelt, most azonban krónika következik. A mikrofonnál a szerkesztő Kubicsek István és a bemondó Bestin Bettina.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Életbe lépett az Unió még 2024-ben elfogadott minden tagállamra nézve kötelező migrációs és menekültügyi paktuma.
Hivatalossá vált a megállapodás Magyarország és Ukrajna között a kárpátaljai magyarság jogairól, jelentette be a miniszterelnök.
Szeptember végén megszűnik a jelenlegi kamatstopp, a kormány új segítséget ígér a rászorulóknak. Jó reggelt kívánunk, mondjuk a részleteket! Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migránsok.
Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője közölte, követelik, hogy a miniszterelnök mondja ki, Magyarország nem hajtja végre az uniós migrációs paktumot, amely szerinte egyebek mellett azt jelenteni, hogy át kellene engedni a határon a migránsokat, és át kellene venni más országokból azokat, akiket a kvóták szerint ide küldenek. A Mi Hazánk árgus szemekkel fogja figyelni, mi történik a határainkon, közölte Torockai László pártelnök. Szerinte a paktum olyan, mint egy meghívó levél, hiszen még azt is tartalmazza, hogy vonzani és legalizálni kell a migrációt, így milliók indulhatnak útnak Afrikából és Dél-Ázsiából. Turuckai László úgy véli, hogy a magyar-szerb határon illegálisan betörő migránsokat regisztrálni kell.
Beterjesztette a kormány az Európai Parlamentnek a jogállamisági kritériumok teljesítéséhez szükséges jogszabálycsomagot, közölte a pénzügyminiszter a pénzügyminiszteri tanács ülésén Luxemburgban.
Kármán András hozzátette, a következő ECOFIN ülés napirendjén szerepel majd a magyar program jóváhagyása.
A napokban leadtuk a újra dolgozott RRP programot a bizottságnak, ennek a jóvágyásra a következő hetekben várható, és emellett beterjesztettük a parlamentnek azt a nagyszabású jogszabályi csomagot, ami a jogállamisági kritériumok teljesítéséért szükséges, és ezt a következő napokban, hetekben tárgyalja a Magyarország gyűlés.
Hivatalossá vált a megállapodás Magyarország és Ukrajna között a kárpátaljai magyarság oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogairól, jelentette be a kormányfő.
Magyar Péter a Facebook oldalára feltöltött videóban azt mondta, a korábban szakértői szintű megállapodást politikai szinten is jóvá hagyták. Az ukrán fél hivatalos jegyzékben vállalta az összes pont végrehajtását. A kormányfő hangsúlyozta, ha Kijev nem teljesíti a vállalásait, nem folytathatja a csatlakozási tárgyalásokat Brüsszellel.
A magyar-ukrán kétoldalú megegyezés rendelkezéseit Ukrajna hivatalosan is belefoglalta az uniós csatlakozási folyamat keretében készített kisebbségi akciótervébe. Ez azt jelenti, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak rendezését biztosító magyar-ukrán kisebbségjogi megegyezésben szereplő ukrán vállalások végrehajtása mostantól uniós elvárássá vált. Azaz az ukrán vállalások végrehajtását folyamatosan ellenőrizni fogja a jövőben az Európai Bizottság és az Európai Tanács is. Amennyiben Ukrajna a magyar kisebbség jogai kapcsán tett vállalásait nem teljesíti határidőben, úgy nem fognak tudni tovább lépni a csatlakozási folyamatban.
Megnyitják hétfőn Ukrajnával és Moldovával a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját, amely az uniós csatlakozási folyamat alapja, jelentette be az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnöke.
António Costa és Ursula von der Leyen közös nyilatkozatában közölte, az alapvető kérdéseket átfogó fejezetcsoport az EU alapvető értékeit, illetve elveit foglalja magában, a jogállamiságtól az erős demokratikus intézményekig.
Belső vizsgálat indul a diplomata útlevelek mellett az állampolgársági kérelmek ügyében is a külügyminisztériumban, jelentette be a tárca parlamenti államtitkára.
Velkei György László közösségi oldalán közölte, a diplomata útlevelek megadására utazásával azonos mintázat alapján 100-ával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Egyes esetekben pedig felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is, hangsúlyozta az államtitkár.
Megszűnik a kamatstopp a jelenlegi formájában szeptember 30-ától. Ez derül ki a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátott törvénymódosítás tervezetéből.
A kamatstopp összesen 216 ezer, vagyis minden negyedik lakás célú és szabad felhasználású jelzálog hitelszerződés törlesztő részletét érinti. Kármán András pénzügyminiszter a közösségi oldalán azt írta, a következő hónapokban fontos egyeztetéseket kezdeményeznek, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozzák a tényleges segítséget.
A Fidesz szerint 216 ezer családnak válik terhe. A törlesztő részletek fizetése a kamatstopp eltörlésével, erről a párt frakció vezetője beszélt.
Gulyás Gergely felszólította a kormányt, hogy tartsa be ígéretét, ne engedjen a kamatstopp eltörlésére vonatkozó uniós felszólításnak, és ne hoz olyan intézkedéseket, amelyek jelentős terhet jelentenek a magyar családoknak.
Az Orbán kormány 2022-ben vezette be a kamatstoppot. Ez azt jelentette, hogy 216 ezer család az mögöttünk hagyott 4 évben 500 milliárd forinttal kevesebbet kellett, hogy törlesztő részletként megfizessen. Most a helyzet változik, ez 216 ezer családnak jelent komoly terheket. Arra szólítjuk fel a kormányt, hogy tartsa be korábbi ígéretét, ne engedjen az Európai Uniós felszólításnak, ami a kamatstopp eltörlésére vonatkozik, és ne hozzon olyan intézkedéseket, ami jelentős terhet jelent családok 10-100 ezreinek.
Benyújtotta az országgyűlésnek a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslatot a Tisza párt a parlamentnek. A javaslat szerint a Duna Média Szolgáltató és az MTV-a jogutódlással egy új szervezetbe, a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT-be olvad be. A Magyar Távirati Iroda hírügynökségi tevékenységét különválasztanák a rádiós televíziós közszolgálati médiaszolgáltatástól, új felügyeleti testületet és új finanszírozási rendszert hoznának létre.
Az új független közmédia testületben 3 tagot a kormánypárti, 3 tagot az ellenzéki képviselőcsoportok jelölnek, további 3 tagot pedig a média szakma jelölne. A tervezet szerint ennek célja, hogy biztosítsa a kiegyensúlyozott működést és tájékoztatást. A közmédia vezetőit nyílt pályázaton választanák ki. A törvényjavaslat indoklásában az áll, a közszolgálati médiának kiemelt szerepe van a hiteles tájékoztatásban, a nemzeti kultúra és önazonosság közvetítésében, valamint a társadalmi párbeszéd elősegítésében.
Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint a médiatörvény módosításának célja a független, objektív közmédia kialakítása.
Hozzátette, a tervezet elősegíti az átlátható gazdálkodást és a kiegyensúlyozott tájékoztatást.
A módosítás teljesen újjászervezni a közszolgálati média működésének alapelveit. Megszüntetni az MTVA jelenlegi szerepét, és helyette létrehozni egy új, paritásos és szakmai összetételű felügyeleti szervet, a független közmédia testületet. Ebben egyenlő arányban képviselni magát a kormánypárti és az ellenzéki oldal, miközben helyet kapnának benne a média szakma független képviselői is. A javaslat külön választana egymástól a műsorszolgáltatást és a hírügynökségi feladatokat. A közmédia működését pedig átláthatóvá, ellenőrizhetővé és a társadalmi kontroll számára nyitottá tenni.
Felmenő rendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter.
Lannert Judit a döntést azzal indokolta, hogy a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést.
Ingyenes tüdőrák szűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet.
Az 50 és 74 év közötti, legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT-vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell.
A mentális és fizikai egészség megőrzésének fontosságára hívják fel a figyelmet a hétfőn kezdődő férfiak egészségének nemzetközi hetén. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának vezetője a Kossuth Rádióban azt mondta, a nőkhöz képest a férfiak ritkábban fordulnak orvoshoz, és a megelőzésre sem fordítanak kellő figyelmet.
Bertókné Tamás Renáta hangsúlyozta, a férfiaknál fontos lenne az egészségtudatosság kialakítása, az egészséges életmód, valamint az, hogy rendszeresen vegyenek részt a különböző szűrőprogramokon.
Az egészségablak applikációban nagyon jó tájékoztatót állítottunk össze minden korosztály számára, hogy milyen típusú szűrővizsgálatokat ajánlunk. Ugye ezek nem kötelező szűrővizsgálatok, hanem ajánlottak. A legtöbb esetben a házi orvos segítségével lehet ezeket igénybe venni. Gondolok itt a kardiovaszkuláris kockázat becslésre, illetve az ezzel kapcsolatos vizsgálatokra, vérnyomásmérés, EKG vizsgálat, bokakarindex vizsgálat.
Elrajtolt a PET kupa. A vasárnapig tartó esemény célja, hogy a 22 PET hajóból és 60 kenuból álló flotta megtisztítsa Tiszafürettől Dinnyés hátig a Tiszát.
A megnyitón az élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, hogy a folyók védelméért mindenkinek tennie kell. Gajdos László kiemelten fontosnak nevezte az élővilág és a természet védelmét.
Sok helyen az ipari lobby irányába teljesen elbillent a mérleg. Nem akarjuk, hogy a mérleg másik serpenyőjét előnybe hozni, csak azt szeretnénk, hogyha a mérleg középen állna, mert nagyon fontos hazánk számára az ipari termelés, de az is nagyon fontos, hogy csak úgy tegyük, hogy a körülöttük élők jól érezzék magukat, ne legyen félelem az emberekbe, és hát ne károsodjon az emberek egészsége. És nagyon fontos az is, hogy a turizmus élhető legyen és megmaradjon.
Azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében Vitézy Dávid közlekedési miniszter.
Péntek hajnalban két baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két ütközésben összesen 8-an haltak meg. A rendőrség közben arról tájékoztatott, hogy valószínűleg elalvás okozhatta mindkét balesetet. A körülményeket büntetőeljárás keretében vizsgálják.
Megújul a MÁV Plusz alkalmazás. Egyszerűbbé válik a nemzetközi vasúti jegyek vásárlása, és bővül az utastájékoztatás is, közölte a közlekedési és beruházási miniszter.
Vitézy Dávid azt írta, az abban már közvetlenül megválthatók a jegyek minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra, amely Magyarországon belföldi forgalomban is igénybe vehető. A frissítésnek köszönhetően részletesebb lett az utazás tervező is, amely megjeleníti a köztes megállókat, a menetrendeket és a csatlakozó járatokat, tette hozzá a tárcavezető, aki szerint ez az első lépés a vasúti digitalizáció és az utastájékoztatás átfogó fejlesztésében.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán baktérségében egy kamion árokba hajtott. A 40-es kilométernél a műszaki mentés idejére a külső sávot lezárták. Az M43-as autópályán Makó térségében a határ irányába két autó ütközött. A 34-es kilométernél a forgalom a leállósávban megindult, a torlódás több kilométeres. Az 52-es főúton Solt és Fülöp szállás között útfelújítási munkákat végeznek. A 34-es és az 51-es kilométer között irányunként váltakozva halad a forgalom.
Időjárás jelentés.
A több órás napsütés mellett többfelé borult lehet az ég, keleten futózáporok is előfordulhatnak. A szél megélénkül néhol megerősödik, napközben nyugat felől csökken a felhőzet, már csak elszórtan lehet kisebb eső. Napközben 22-27, késő este 13-20 fok valószínű.
Ez volt a Krónika 7-kor, hosszabb hír összefoglalóval legközelebb délben várjuk majd Önöket. Köszönjük figyelmüket, Veszlin Bettinát és Kubicsek Istvánt hallották, viszont hallásra!
Műsorajánlat. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
Egyetemi okoskert gyógynövényekkel és pálinka tervekkel. Egri családi borászat generációkon át. Mexikói konyha magyar lendülettel és sajtok, amelyekről legalább annyit lehet mesélni, mint megkóstolni őket. Korkóstoló ízek mögötti történetekkel.
Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban.
Azon magyar tudósok előtt tisztelgünk, akik mertek nagyot álmodni és újat mutatni a világnak.
A jövőt nem lehet előre megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni.
Kutatók, mérnökök, fizikusok, akik hozzájárultak a technológiai fejlődéshez, és ezzel megváltoztatták mindennapjainkat.
Az innovátorok, a feltalálók tigris hátán lovagolnak.
Tematikus műsorok a Magyar Feltalálók napján, ma egész nap a közmédia csatornáin. Tartsanak velünk!
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönök Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
Reklámot hallottak. Szombat reggel. A műsorvezető Deák Dóra.
A filmekben számos olyan karaktert láthatunk, akik megmentik a világot, segítenek a bajba juttatakon, ezért felnézünk rájuk. De a valódi hősök nem a filmekből, hanem a közvetlen környezetünkből érkeznek. A hétköznapi hősök a csendes segítők, akik észrevétlenül teszik jobbá a világot, a bajban pedig habozás nélkül cselekszenek. Az Országos Mentőszolgálat nemrég indította el a Hősképzés Plusz programot, erről fogunk beszélgetni a következő percekben Bozó Gyula mentőápolóval. Jó reggelt kívánok!
Köszöntöm a hallgatókat!
Nem véletlen, hogy a hősöket emlegettem, bár magának a programnak is ugye a Hősképzés Plusz a címe, de hát azért valljuk be őszintén, hogy akik mondjuk a mentőszolgálatnál dolgoznak, ők igenis hősök, mert életeket mentenek minden nap. És azok is hősök szerintem, akik megtanulják az alapokat a szakemberektől, és civilként próbálnak segíteni. Valahogy ez a kettő azért így nagyon szépen összefonódik.
Igen, a képzések során ezt el is szoktuk mondani a jelentkezőknek, vagy érdeklődőknek, hogy nem azt kérjük, hogy helyettünk dolgozzanak, hanem velünk dolgozzanak, és amíg a mentőegység megérkezik a helyszínre, azt a néhány percet hidalják át, és ne tétlenséggel teljen, hanem valóban aktívan vegyenek részt a segítségnyújtásban. A tapasztalatom az, hogy ezek a kérések, ezek eljutnak a lakosság felé, és egyre több az a szituáció, amikor megérkezünk a helyszínre, hogy ott már valamilyen laikus szinten be is avatkoztak, és segítettek, és valóban megoldották azokat a feladatokat, amiket az ő tudásuk alapján meg lehet oldani.
Ugye 2018-ban indították el a hősképző programjukat, amelynek keretében országszerte ingyenes oktatást biztosítottak az emberek számára, hogy az újraélesztést gyakorolhassák. Miért volt erre szükség?
Bármilyen rendezvényen, ahol megjelent a mentőszolgálat, ott mindig elhangzott ez a típusú igény, hogy hol lehet ezt tanulni, vagy aki már tanulta, hol tudja frissíteni a tudását, hol lehet ezt gyakorolni, és ezért lett a mentőszolgálatnak ez az ötlete, hogy akkor minden hónap első hétfőjén délután 3 és 5 óra között megnyitjuk a megyei székhelyű mentőállomásokat, illetve Budapesten a központi mentőállomást, a mentőpalotát, a 5. kerület Markó utca 22-ben, és ott a bajtársaink fogadják az érdeklődőket, és egy kicsit segítenek ebben, hogy hogyan is kell ezt az újraélesztést végezni, aki már tudja, annak egy kicsit frissíteni. Önmagába véve, ha valaki nagyon-nagyon-nagyon régen tanulta, nem csak a gyakorlat ment ki a kezéből, hanem egy picit maga a metódus is változott, ugye ez egy folyamatosan dinamikusan fejlődő tudomány, az egész orvostudomány, ezen belül a sürgősségi ellátás is, hogy esetleg frissítsük az ismereteket, vagy nem is biztos, hogy mindenki jól tanul, tanulta meg, tehát azokat a kicsi apró hibákat kiigazítjuk. Hál' Istennek igen komoly érdeklődés van ezekre a rendezvényekre, és most a Hősképzés Plusz program kapcsán jelentősen megnövekedett az érdeklődés.
Mindjárt ennek a részleteit meg fogjuk beszélni, de én megkérném, hogy frissítsük a tudásunkat. Lépésről lépésre mondjuk el, hogy hogyan zajlik egy újraélesztés.
Az esetek döntő többségében a mentésirányító segít mindenben. Tehát amikor megtörténik a bejelentés, és elmondja a segélykérő, hogy milyen állapotú beteget talált, a mentésirányító segít megvizsgálni a beteget, elmondja, hogy fektesse le, lehetőség szerint ugye majd az újraélesztés kapcsán nagyon fontos lesz, hogy kemény alapra, hogyan vizsgálja meg a beteget, hogyan vizsgálja meg a légzését, mennyi ideig tart ez. Ez egy nagyon fontos dolog. Ugye a szubjektív és az objektív idő az nagyon eltér egymástól, és ha azt mondjuk valakinek, hogy 10 másodpercig vizsgáld, nem biztos, hogy kitartja ezt a 10 másodpercet. Ebben is segít a mentésirányító. Ugye a telefon túlsó végén ott mindenhol szakemberek ülnek, akik ebben tudnak segíteni. Szépen elmondják a bejelentőnek, vagy a segélykérőnek, hogy két kézzel, úgyhogy az két ujjal az állcsúcsnál fog, vagy becsukja a betegnek a száját, enyhén hátrahajtja a fejét, odahajol fölé, hallgatja, hogy van-e légvétel, érzi az arcán, a bőrön, hogy áramlik a levegő, és hogy figyelje a mellkasnak a kitérését. Ugye ez mind 10 másodpercig tart, és amennyiben nem tapasztal légzést, akkor kezdje el az újraélesztés, és ezt is szépen elmondja a kollégám, hogy nyújtsa ki az egyik kezét, tárja szét az ujjait, feszítse szét az ujjait, a másik kezét tegye rá a kinyújtott kezére, fűzze össze az ujjait, picit feszítse hátra a kezét, ugye az a célunk, hogy igazából csak a kéztő érjen a betegnek a mellkasához, megmondja a pozíciót, hogy a mellkas középvonalába a szedcsontnak az alsó felére helyezze oda a kezét, és nagyon fontos, hogy nyújtott könyökkel, mert különben elmegy az az energia, amit belefektet a mellkas nyomásba, körülbelül 5 centi mélyen, itt most felnőtt emberről beszélünk, 5 centi mélyen, és egy olyan 100-120-as frekvenciával nyomja le és engedje fel a mellkast, és ebben is segít, diktálja a ritmust. Ugye van ez a klasszikus dal, hogy az is megadja a ritmust, ez nem mindenkinek jut eszébe, úgyhogy segít ebben is, hogy megadja a megfelelő ritmust a kollégánk.
Melyik ez a dal, amire utalt?
A Bee Gees-től a Stayin' Alive. Uh-huh. Ugye ezt az Országos Mentőszolgálat Alapítvány propagálta, és annak a zenéjére, vagy ütemére lehet ezt a dolgot csinálni. Én maradok a 1-et, 2-t, 3-at, 4-et, 5-öt számolásnál. Nekem az vált be, az adja meg a kellő ritmust. És gyakorlatilag így zajlik a laikus újraélesztés. Amennyiben elérhető, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, mert az újraélesztésnek van néhány alapbázisa, ami a sikerességnek a záloga, ez az időben felismerés, az időben segítségkérés, a jó minőségű időben megkezdett mellkas kompresszió, és egy nagyon fontos komponens az időben megtörtént defibrillálás, és amennyiben elérhető külterületen bárhol a félautomata defibrillátor, akkor ezt mindenféleképpen hozzák oda és használják. Hogy mondjam el, hogy nagyon sok dolog segíti már ezt a munkát. Hogy ott van maga a SafeCity applikáció, ami laikusokat riaszt a helyszínre, szigorúan csak közterületre, tehát lakásra senki nem fog riasztást kapni. Illetve a mentőszolgálatnál van egy óriási fejlesztés, ez a videóhívás. Tehát a bejelentő kap egy linket a telefonjára, amire, hogyha rányom és engedélyezi a telefonjának, a kamerájának a használatát, akkor a mentésirányító látja az egész helyszínt, és úgy tud segíteni, és még jobban tudja instruálni, hogy jól teszi a kezét, és ez nem csak újraélesztésre vonatkozik, ez bármilyen segélykérésre vonatkozik, úgyhogy ez nagyon-nagyon sokat segíti a mi munkánkat.
Ilyen hasznos információkat is megtanulhatnak az érdeklődők a Hősképzés Plusz programba. Elsején indították el, ugye ez egy másik változat, vagy egy ilyen továbbfejlesztése a hősképző programjuknak. Miben más, mit tanulhatnak meg az érdeklődők?
Először is induljunk ki abból, hogy a mentő munka az egy nagyon izgalmas, nagyon érdekes, és titkokkal teli munka.
Mi ugye, nem nagyon látunk bele igen, civilként.
Önmagában véve nem vagyunk könnyű helyzetben, hogyha belegondolok abba, hogy én a saját gyerekemnek nem tudom megmutatni, hogy apa mit dolgozik, bárkivel ellentétben most, ha szeretné, behozhatná ide a stúdióba, beül a sarokba, csöndbe van, és látja, hogy
az üvegablakon keresztül
megnézi, de, és rengeteg ilyen munkahely van, ahova azért be lehet vinni a gyerkőcöt, és megmutatni, hogy nézd, apa vagy anya, ez a munka. munkája ezt csinálja, akkor, amikor azt mondja, hogy elmentem dolgozni. Ugye a mentőmunka az nem ilyen, oda nem lehet, nincsen betekintés a konkrét mentőmunkába, még a saját hozzátartozóinknak se. Ez az a lehetőség, ahol megpróbáljuk egy kicsit kitárni a mentőállomások ajtaját, és megmutatni, hogy gyertek, nézzétek meg, miről szól a mi munkánk. Nagyon sok kérdés felmerül azokban az emberekben, akik szeretnének ez a csodálatos családhoz, hogy így nevezzem, csatlakozni, hogy igazából mi is ennek a módja, mik azok a feltételek, amiket teljesíteni kell, milyen iskolát kell elvégezni, egyáltalán hova kell menni jelentkezni, és a Hősképzés Plus program erről is szól. Beszélünk a munkánkról, beszélünk az egész mentőszolgálat működéséről, meg lehet nézni a mentőautót, a felszerelést, a mentőegységek szintjéről, ugye nem minden mentőautó egyforma, ezt azért általában tudja a lakosság, hogy az egyikben, ha más nem, hogy ebbe ketten ülnek, abban meg hárman ülnek, hogy ez miért is van így, illetve egyéb más dolgokról, karrier lehetőségekről, a munkán belüli továbbfejlődésről, mindenről tudunk választ adni az érdeklődőknek.
És ezt hogy képzeljük el, hogy mondjuk minden héten van egy olyan időintervallum, amikor elmehetnek önökhöz az emberek, vagy itt azért jelentkezni kell, hogy ne az legyen, hogy egyszerre 50 ember rohamozza meg a mentőállomást.
A Hősképzés Plusz program az ugyanúgy zajlik, mint eddig a hősképzés, tehát a hónap első hétfőjére van meghatározva a nyitott ajtó, a nyitott kapu, hogy be lehet jönni. Itt azért szeretném megjegyezni, hogy bármikor, amikor egy-egy kis gyerkőc elbiciklizik a mentőállomás előtt, és úgy megcsodázza a mentőautót, akkor őket beszoktuk hívni, hogy gyere, nézd meg a mentőautót, beülhetsz,
egyebek. Ha éppen van rá lehetőség,
de nem, ennyire nem vagyunk zárkózottak, tehát igen, én is szerettem volna gyermekkoromban megnézni a mentőautót, a tűzoltóautót, most is azért, ha van erre lehetőség, illetve nem sokára a múzeumok éjszakája, ott megint csak szeretettel várunk mindenkit a központi mentőállomáson, ami egyben a mentőmúzeumnak ad otthont. Igazából azért kérünk egy előregisztrációt, azért fontos számunkra, hogy ismerjük a létszámot, mert a mentőautót se tudja egyszerre 50 ember megnézni, tehát akkor a programot úgy kell igazítani, hogy valóban mindenki hozzáférjen, valóban mindenki belelásson, akár beszálljon a mentőautóba, kipróbálja, milyen kényelmes a hordágy, tehát hogy erre legyen lehetőség. És akkor itt a gyakorlati képzésnél sarkosodik ki legjobban. Egy képzés akkor ideális, hogyha egy instruktorra, nevezzük most instruktornak a kollégáinkat,
egy oktató, igen.
Ha egy instruktorra 8-10 embernél több nem jut, mert akkor nem jut elég idő a begyakorlásra, esetlegesen a hibáknak a kijavítására, egyebekre.
És itt kimondottan az újraélesztés gyakoroltatják?
Arra vagyunk nagyon kihegyezve, tehát az újraélesztés, a félautomata defibrillátornak a használata, a stabil oldalfekvésnek a kivitelezése. Nyilván bármilyen felmerülő kérdésre tudunk válaszolni, mindig van, akit valami egyéb más is érdekel, az anafilaxia, a görcsroham, egyéb más, azokra is abszolút szakítunk időt, és ott is megválaszoljuk az esetleges teendőket. De ennyi az egésznek a titka, hogy kell egy hozzávetőleges létszám.
Az Országos Mentőszolgálat honlapján azért lehet tájékozódni a Hősképzés Plusz programról. Bárki jelentkezhet, vagy van valamilyen életkori megkötés, és ingyenese?
Természetesen ingyenes. Igazából bárkit szeretettel fogadunk, ahogy a társasjátékokra rá van írva, 0-tól 99 évig. Az a tapasztalatunk, hogy a gyermekek nagyon fogékonyak ezekre az ismeretekre. Akár 10 éves gyerekek is nagyon ügyesen megtanulják a stabil oldalfekvésbe fordítást is, és megismertetjük velük, hogy ehhez nem erő kell, ez egy technika. És amikor ezt felismerik, hogy jaj, hát ez csak ennyi, hát ez egy fantasztikus érzés a csillogó szemeket látni, hogy ó, hát ez nem is olyan nagy dolog, és nem kell félni belefogni ezekbe a dolgokba.
Nagyon szépen köszönöm, aki tehát érdeklődik a mentőszolgálat iránt, illetve a mentősök mindennapjai iránt, annak javasoljuk, hogy látogasson el és jelentkezzen bátran a Hősképzés Pluszra, hogy egy kicsit a tudását felfrissítse, vagy mondjuk új információkat gyűjtsön. Nagyon szépen köszönöm Bozó Gyula mentőápolónak.
Nagyon szívesen, én köszönöm a meghívást.
Jó reggelt kívánok, 7:30 van, ismét rövid krónika következik, a stúdióban Beslin Bettina.
Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Demet Íme a nevében is. Felmentette a kormányfő a nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőjét, jelent meg a Magyar Közlönyben. Magyar Péter menesztette az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját. A leváltott vezetők utódait egyelőre nem nevezték meg. Elalvás okozhatta a tegnap hajnali baleseteket az M1-es autópályán, közölte a rendőrség. A körülményeket büntetőeljárás keretében vizsgálják. Az elzárt munkaterületen Győr közelében történt két balesetben összesen 8-an haltak meg. Vitézi Dávid közlekedési miniszter soron kívüli vizsgálatot rendelt el. Tenerifén zárt a spanyolországi apostoli útját 14. Leó pápa. Az egyházfő közel egy hetes látogatása utolsó állomásán a többi közt migránsokat befogadó központokban tett látogatást, ahol bevándorlókkal és a befogadó rendszer munkatársaival is találkozott. Tovább emelkedett a hétfői Fülöp-szigeteki földrengés halálos áldozatainak száma. Eddig 46 halottról tudni, 38 embert még keresnek. A mentést az eső és a folyamatos utórengések nehezítik. A 7,8-es erősségű földmozgás miatt sok épület összedőlt, több ezer iskola, kórház és közintézmény megrongálódott. Változik a közlekedés rendje ma a Puskás Aréna környékén. Koncert miatt délután 5 órától este 11-ig lezárásokra kell számítani a környéken. Az eseményre érkezőket arra kérik, hogy lehetőleg a közösségi közlekedést válasszák. Délelőtt felhős időre számíthatunk, északnyugaton gyenge eső is lehet, majd nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és csak elvétve lehet egy-egy záporzivatar. Megélénkül néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 13-20 fok várható.
Szombat reggel. A műsorvezető Deák Dóra.
7 óra 32 perc van, jó reggelt kívánok! Továbbra is segítségnyújtással fogunk foglalkozni, kifejezetten a nyaralást és a balatoni pihenést a középpontba állítva. Maradjanak velünk! We'll be right back. Jó időben a strandon pihenés közben könnyen előfordulhatnak kisebb vagy nagyobb balesetek. Véletlenül megvághatjuk magunkat kagylóval, kövekkel, napszúrásunk lehet, megcsíphet egy darázs. De mit tehetünk ilyenkor, ha nem készültünk fel ilyen jellegű problémákra? Hogyan segíthetünk másoknak, és kikhez fordulhatunk segítségért? Ezekre a kérdésekre is megtudjuk most mindjárt a válaszokat. Vendégeim a stúdióban Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese, és Berecki Máté, a Magyar Vöröskereszt ifjúsági elnöke. Jó reggelt kívánok!
Szép jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Azt hiszem, nem meglepő az, hogy most is korán keltek fel, ugyanis a Magyar Vöröskereszt a Balaton első segélynyújtó szolgálatot szervez minden évben 2007 óta, és azért lehet, hogy majd a Balaton partján az önkénteseknek már így 3-4-8 környékén is, igenis ott kell lenniük is, teljesíteniük kell szolgálatot. Fogalmazhatok így? És akkor fordulok Horváth Péter Zsolthoz.
Igen, bátran fogalmazom így. Alapvetően az idén 145 éves Vöröskereszt idén is megvalósítja a balatoni szolgálatot. Kifejezetten fontos, hogy nagyon jó kapcsolatban vagyunk az önkormányzatokkal, nagyon jó kapcsolatban vagyunk a strandüzemeltetőkkel, és ez egy nagyon-nagyon fontos program 2007 óta működik, hisz a nyári időszakban nagyon sokan töltik a pihenésüket a Balatonnál, és ilyenkor, amikor az ember pihen, akkor leginkább a pihenésre összpontosít. Nyilván egy fárasztó munkaidőszak után mindenképpen jól esik, és a magyar tenger nincs gyönyörűbb szerintem a magyar embernek, és előfordulhatnak bizony balesetek. Nagyon sokféle baleset fordulhat elő, és ilyenkor jó, hogyha azokon a helyszíneken, ahol baleset történik, tudunk kihez fordulni. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei pedig felkészültek, hisz ugye a Magyar Vöröskeresztnek kezdetek óta küldetése a társadalmi első segélynyújtás népszerűsítése, és ez egy nagyon nagy önkéntes létszámot felvevő program, és nagyon szeretik az önkénteseink, nagyon-nagyon várják, hogy lehessen szolgálatra jelentkezni. Majd a Máté szerintem megerősíti, ugye már zajlik a szervezés, tehát...
Július 1-től lesznek lent majd a fiatalok.
Igen, július 1-től augusztus 20-áig. Itt ugye turnusokban dolgozunk, és hát már az első turnus és túl jelentkezés van, tehát nehéz dolga lesz majd az ifjúsági elnökségnek beosztani a fiatalokat.
Ezt jó hallani, nem? Azért egyébként.
Persze, az, sőt, az összes turnusunkra már túl jelentkezés van, szerencsére itt a múlt hét péntek óta hügyettük az adatokat is mindenhol.
Azért említettem akkor a reggeli időszakot, mert akkor mondjuk reggeltől estig meddig kereshetik meg önöket majd ott a Balaton partján az érdeklődők, így a turnusokat, hogyha megnézzük?
Hát ugye alapvetően a strandokon hivatalosan 10-től 18 óraig van szolgálat. Ez azt jelenti, hogy jellemzően 10-kor már ott vannak a fiatalok, akkor van egy rádiós bejelentkezés, hisz folyamatos kapcsolatban vannak egyébként a szolgálati központtal, és 6 körül ér véget. Nyilván, ha eset van, vagy van még szükség, akkor maradnak az önkéntesek, de a korai ébredés azért igaz, mert jelenleg a terveink szerint 7-8 település minimum 10 strandján fogunk a déli parton szolgálatot teljesíteni. Balatonszászon van a Vöröskereszt szolgálati központja, és onnan egyébként ezeknek a fiataloknak 10 óráig oda kell érkezni a szolgálati helyszíre, ami azt jelenti, hogy nekik is egyébként jobb, hogyha reggelivel kezdik, az eszközöket, szolgálati táskát át kell nézni, egyeztetni kell különleges információkat, nyilván az időjáráshoz megfelelően kell öltözni, és igen, nekik már 10 órakor a szolgálatvezető bejelentkezést kér, és ha valahol még nincs ott a fiatal, akkor nyilván erről majd lehet beszélgetni, hogy miért történt, de inkább azt mondanám, hogy az önkéntesénk általában az első kastrandüzemeltetők után.
Ahogy hallottuk, Berecki Máté, a Magyar Vöröskereszt ifjúsági elnöke az, aki majd beosztja a fiatalokat, az önkénteseket, hogy ki milyen turnusban dolgozzon. Tudunk pontos számot, hogy hányan jelentkeztek, vagy hányan fognak dolgozni idézőjelesen?
Természetesen. Alapvetően egy turnusra olyan 20-25 emberrel tervezünk, szóval egy gyors fejszámolással egy olyan 140-150 ember lesz az, akinek majd segíti a munkánkat.
És akkor nézzük meg konkrétan, hogy miben tudnak majd a Balaton partján segíteni, milyen problémák során. Ugye itt az önkéntesek egyébként egy képzést is kaptak a Magyar Vöröskereszt részéről. Máté, nyugodtan kezdjük el.
Hát alapvetően bármiféle egészségügyi problémával nyugodtan forduljanak a strandon tartózkodó önkénteseinkhez, hiszen ők jól képzettek és tudnak ezekbe segíteni, vagy ha az ő kompetenciájuk valamilyen témába kimerül, akkor a megfelelő egészségügyi ellátóhoz tudják továbbítani, vagy mentőt hívni. A legtöbbször igen, ezekkel a kisebb dolgokkal szoktak minket megkeresni, hogy kagylóvágások, vagy mélycsípések, de már volt például amputálás is, és azt is el kellett tudni látni, szóval sok minden szokott lenni.
Itt csak azért lepődtem meg, mert hogy igazából az önkéntesek is általában a fiatalabb korosztály, akik ebben a programban mondjuk részt vesznek, és hát azért nem biztos, hogy minden nap találkozunk ilyen esetekkel.
Az a szerencse egyébként, hogy a Vöröskeresztnek nagyon sok olyan programja van, ami az elsősegi nyújtáshoz kapcsolódik. Többek között országos elsősegi nyújtó versenyt valósítunk meg, illetve van nekünk egy hősképzés programunk, vagy hősképző programunk is. Nagyon sok helyszínen, a vármegyék, az iskolákban, programokon, rendezvényeken oktatják az elsősegi nyújtást. Éppen ezért ezek a fiatalok vágyják, hogy jelentkezzenek, és talán, hogy miért lehet annyira nem különleges egy önkéntesnek mondjuk egy akár amputáció, akár mélyebb vágás, mert a Magyar Vöröskeresztnek van egy speciális tudás, ez a baleseti szimuláció, ahol élethűen mutatjuk be, hogy milyen az a sérülés, teljesen más, amikor én ülök, és azt mondom, hogy fáj a kezem, jaj, és más az, amikor úgy fáj a kezem, hogy ott van egy duzzanat, kék-zöld, az arcom fehér, izzadok.
Megadom egy valaki, aki éppen sír, nem tudja elmondani pontosan, mi a problémája, mert mondjuk sokkos állapotban van.
Pontosan, de az önkéntesünk jó része egyébként a balatoni szolgálatra úgy jelentkeznek, hogy már van valamilyen vöröskeresztes előképzettségük, részt vettek tanfolyamon, versenyen, és a szolgálat előtt is van egy frissítő képzés, ami azt jelenti, hogy a turnusok előtt, ugye a turnus az egy hét, de az előtte lévő két napon is már lejönnek az önkéntesek, ott részt vesznek egy frissítő képzésen, elbeszélik a kommunikációs szabályzatokat, kapnak egy kis pedagógiai tartalmat, egy közösségépítés történik, és azért jó, hogy így alakult, mert mivel korábban érkeznek, a másik turnus még zajlik, és tudnak azokkal az önkéntesekkel egyeztetni, akik azon a strandon a speciális szabályokat, speciális tapasztalatokat meg tudják osztani, tehát van egy nem csak elsősegélynyújtó felkészítés, hanem egyébként a turnusra meg a szolgálati helyszíre való felkészítés. Ez nagyban segíti egyébként azt, hogy az önkéntes, amikor kim van, és az, hogy nem egyedül van, hanem mindig van társa, ők úgy alakulnak egyébként, hogy általában azt csináljuk, hogy kiteszünk egy rutinosabb, tapasztaltabb önkéntest, és mellé egy mentoráltat, aki gyakorlatilag volt már, vagy nincs akkora tapasztalata, azért, hogy meglegyen ez a bajtársi együttlét, és tudják egymás kompetenciát támogatni szükség szerint.
Máté most egy piros pólóban jött, ezt hadd említsem meg, a Magyar Vöröskereszt szolgálat logója, felirata van rajta. Ilyen pólóban láthatjuk majd az önkénteseket?
Egy kicsit másmilyen dizájnúban.
Más színű lesz.
Más színű lesz, egy szép fehér pólóban, piros csíkokkal, hátul a Magyar Vöröskereszt logója, elől pedig a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt logójával ellátva, felismerhető lesz.
Igen, ez a lényeg, azt hiszem, nem, hogy gyorsan azért, amikor az ember bemegy a strandra, vagy mondjuk ott a vízpart területén, akkor már kiszúrja azt az embert, hogy na, ő az, akihez fordulhatok, hogyha baj van.
Igen, ebben a Magyar Vöröskereszt emblémája egy nagyon jó eszköz, mert ezt mindenki ismeri, tudja, hogy ha baj van, akkor a Vöröskereszthez tud fordulni, és mi is erre építünk.
Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést, most zenélünk egy kicsit. Magyar Vöröskereszt Balatoni elsősegélynyújtó szolgálatáról beszélgetünk itt a szombat reggelben. Vendégeim továbbra is Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese, és Berecki Máté, a Magyar Vöröskereszt ifjúsági elnöke. És akkor elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy egy kicsit még részletesebben beszéljünk arról, hogy miben tudnak segíteni. Illetve hoztak egy táskát, amit megkérném Mátét, hogy nyissuk ki, hogy mi minden található benne. Hogy ez egy ilyen elsősegélynyújtó táska, ami ehhez hasonló van már ott a Balatonon, mert hogy már már annyira készülnek a július 1-i indulásra, hogy sok mindent levittek. Hát most egyelőre papírokat vett elő.
Igen, alapvetően az egyik legfontosabb dolog, ami benne van, az van benne esetnapló. Ezzel, hogyha ellátunk valakit, akkor nagyon szépen le tudjuk írni, hogy mi történt, és hogy milyen ellátásokat hajtottunk végre, és ezzel a papírral el tud menni a legközelebbi egészségügyi ellátóhelyre, és ott már az orvosnak lesz valami fogalma, hogy mi történt.
Ezért is beszéltünk arról, hogy van egy mentor, illetve egy új önkéntes, mert hát azért egy baleset ellátása közben megjegyezni ezeket az információkat nehezebb lehet, úgyhogy itt tényleg ilyen kis csapatmunkára van szükség.
Igen, így van, és illetve van egy olyan lehetőség is az ellátóknak, hogy telefonon kérhetnek konzulási segítséget, tehát hogyha valahol elakadnak, akkor egy náluk képzettebb egészségügyi végzettséggel általában rendelkező embertől tudnak kérni segítséget, hogy nehogy véletlenül lefagyjanak. Tehát ez szerintem egy jó módszer.
Zsolt említette is, hogy folyamatosan kapcsolatban vannak egymással.
És ami fontos nekünk az esetnapló szempontjából, hogy abból készül a statisztika. Amióta működik a szolgálat, 55.889 esetet láttak el az önkénteseink, és nyilván ez azt jelenti, hogy volt olyan turnus, ahol 2000 körüli, például 2024-ben ugye a 13 helyszín, 19 strandos helyszín tekintetében ugye 3500 fölötti sérülésszám volt. És azért is fontos, mert egy így akkor fel tudunk készülni, milyen típus sérülések vannak, másrészt tudunk egyeztetni a strandüzemeltetővel, hogyha az első héten mondjuk jellemző a kagylóvágás, akkor lehet jelezni, hogy ezt mondjuk meg lehet előzni.
Igen. Nézzük tovább, mi minden van ott még.
Alapvetően van benne mindenféleképpen gumikesztyű, több méretbe is. Ez nagyon fontos vérzéscsillapításnál, vagy bármiféle testnevnek a kezelésénél, hogy nehogy véletlenül fertőzéseket elkaphassunk.
Ez egy nagy pléd, ugye?
Persze, van benne egy nagy pléd is, ami a fektetéseknél fontos, illetve hogyha véletlenül hővesztés történne, ott is tud segíteni, de erre kifejezetten van izolációs fóliánk is.
Wow, micsoda szavak. Igen, egy képzett szakemberrel beszélgetünk.
Ha tovább haladunk a táskánkban, akkor lesz benne többféle sebtapasz is, gyerekeknek mindenféleképpen macis, felnőtteknek meg csak sima színű, kullancskiszedő, illetve egyéb speciális eszközök. Illetve van benne mindig hűtőfolyadék, ezek általában hűtött vizek, és minden sebellátáshoz szükséges nagyobb eszköz is.
Ugye itt most kezdetben apróbb problémákról beszélgettünk, de megemlítették, hogy amputálásra is volt már precedens. Ugye nemrég Bozó Gyula mentőápoló volt a vendégünk, akivel beszélgettünk az újraélesztés menetéről, ott átbeszéltük, hogy hogyan is zajlik ez. Van erre is precedens, hogy ilyen feladatban is tudnak segíteni?
Igen. Ugye nagyon fontos az, hogy amikor a szolgálatot elindítjuk, alapvetően az országos mentőszolgálatnak is jelezzük, hogy jelen vagyunk, azt is megtudják, hogy melyik helyszíneken, és azt is tudják, hogy ezeken a helyszíneken nyilván a vízimentőszolgálat mellett Vöröskereszt is működik, tehát jó kapcsolatban vagyunk velük. Amióta a balatoni szolgálat, azóta 8 esetben volt sikeres újraélesztése az önkénteseknek, és itt is azért azt kiemelném, hogy bárki, én egyébként mentőápoló szakápolóként végeztem, és én is dolgoztam még ifjabb koromban gyalogőri funkcióban, meg ügyeleti tevékenységben, de én nekem is, amikor az első újraélesztésem volt, azért megviseli az embert még akkor is, ha rutinos, ezért is fontos a közösség együttlét, meg az, hogy a program végén, tehát a nap végén közösen dolgozzák fel, hogy mi történt, hogy történt. Amikor sikeres egy újraélesztés, akkor sokkal jobb érzés van az emberben, de előfordulhat olyan, hogy nem sikerül az újraélesztés, ezért nagyon-nagyon fontos ez a közösségi mentor, hogy fel tudják dolgozni, hogy milyen tapasztalataik vannak.
Azt említettem, hogy kaptak az önkéntesek képzést, de egyébként ugye már most telített az idei év, de hát majd azért jövőre is szeretnék ezt a szolgálatot folytatni. Kik jelentkezhetnek? Mert ez így nagyon jól hangzik, hogy én szeretnék segíteni, de pont mondjuk egy újraélesztés esetében, hogyha én mondjuk esetleg mentálisan nem tudok egy ilyen helyzetet kezelni, van-e valami szempont, amit így figyelembe vesznek a kiválasztás során, hogy kik mehetnek?
Hát ha van olyan fiatal, aki úgy jelentkezik, hogy bizonytalan ebben, akkor mindenképpen olyan társat kap, aki ebben már rutinos. A másik, hogy bárki. Nyilván első körben ugye a saját körünkben hirdetjük önkénteseinket, vármegyeinket, versenyinken résztvevő szereplőket szólítjuk meg, de a Vöröskereszt központi felületén, meg az ifjúsági felületén egy nyílt jelentkezési lehetőség van. A legfontosabb az, hogy legyen valamilyen jellegű elsősegi nyújtó tapasztalata a fiatalnak, és legyen motivált, hogy egyébként ilyen szolgálatban részt vegyen. Ennyi az én kiegészítésem, Domáti szerintem mindjárt elmondja, hogy ő miért jelentkezett.
Igen, mert hogy már Máté három alkalommal azért részt vett így a balatoni elsősegélynyújtásban, ott helyszínen, mert ugye a Magyar Vöröskereszt ifjúsági elnökeként azért más feladatai is vannak évközben.
Így van, Pell, természetesen. Még megválasztásom előtt voltam én is ebbe a programban résztvevő és ellátó. Alapvetően én is egy versenyen kerültem kapcsolatba, és hallottam meg ezt a fajta programról, vagy hallottam erről a programról, és szerintem egy nagyon jó lehetőség mindenki számára, aki szeretne egy kicsit belelátni alapvetően az elsősegélynyújtás rejtelmeibe, illetve aki szeretne segíteni a többi strandolótársának. Én is azt tudom megerősíteni, hogy bárki jelentkezhet, legyen valamiféle alapvető elsősegélynyújtásról fogalma, de a többit azt meg ki tudjuk egészíteni megfelelő szakmai tudással lent a strandok mellett.
Még egy fontos, bocsánat, amiért nagyon szeretjük ezt a szolgálatot, meg alapvetően az elsősegélynyújtást. Nagyon sok fiatal azért jelentkezik 16-18 évesen, mert hogy keresi azt, hogy majd amikor felnőtt lesz, akkor mit csinál. És ez egy nagyon jó pályorientációs lehetőség. Nagyon sok 2007-ben szolgálatot teljesítő önkéntesünk, jelenleg egyébként az egészségügyi pályán mozogorvosként, mentőápolóként, mentőtisztként, tehát ennek egy ilyen üzenete is van. Nyilván nagyon sokféle vöröskeresztes program van, tehát egyébként pont ma zajlik az országos csecsemőgondozási versenyünk Budapesten, de nagyon sokan mennek pedagógusi vagy védőnői pályára, pont azért, mert a Vöröskereszt arra törekszik, hogy olyan tapasztalatot adjon a fiatalnak, ami segíti egyébként, hogy felnőtt életben ő merre szeretne tovább menni. Szerencsére azonban nagyon sok olyan kolléga vagy bajtárs van, akinek vöröskeresztes múltja is volt.
A Balaton nagyon sokszor magyar tengerként emlegetjük. Ugye nagyon szeretünk oda járni, akinek van lehetősége, azért az évfolyamán meglátogatja, leginkább itt a nyári időszakban. De azért tegyük hozzá, hogy nagyon népszerű például a külföldiek körében is, úgyhogy az önkénteseknél elvárás, hogy beszéljenek mondjuk angolul?
Igen, alapvetően elvárás, hogy legalább angolul, de szeretjük, hogyha németül is beszél valaki a két ellátó közül. Igen, nagyon sok külföldivel szoktunk mi is találkozni, és náluk alapvető elvárás, hogy angolul tudjunk velük kommunikálni.
Lehet, hogy most itt ugye egy komoly feladatról beszélünk, de azért engem mégiscsak érdekel, hogy itt a Magyar Vöröskereszt részéről ott lévő fiataloknak van-e lehetőségük egy kicsit kikapcsolódni. Ezt azért kérdezem, mert én annak idején diákmunkásként egy strandon dolgoztam, és nekem nagyon nehéz volt azt látnom, hogy mondjuk én csinálom a feladatomat, ott van a víz, 40 fok van, és nem mentem bele a vízbe. Van itt azért erre legalább csak egy 5 perc?
Persze, általában szokott lenni, hogyha nagyon nagy meleg nap van, akkor egy 15 perces sütőfürdőt szoktak igénybe venni a szolgáltató ellátó önkéntesek, és mivel általában ketten vannak a strandokon, ezért folyamatosan egyben tud lenni a 15 perc alatt, és így van lehetőségük nekik is fürdőzni. Ha meg az esti kifáradásról, tehát hogyha estére kifáradnak, akkor este a regeneráló csoportos programok szoktak lenni, ahol át tudják beszélni az adott szolgálat során bekövetkezett eseteket, és kicsit tudnak kikapcsolódni is.
Balaton partján mely területeken, városok környékén találkozhatunk a segítségükkel?
Jelenleg annyit mondhatok, hogy a déli parton még zajlanak az önkormányzati egyeztetések. Szerintem egyébként július 1-e előtt kiadjuk a sajtóközleményt, és akkor már látható. Nyilván vannak olyan fix helyszínek, ahol mindenképpen leszünk. Balaton Szerszó, ugye a szolgálat központja, ott biztos, hogy ki leszünk strandokon, de az egyeztetések még nem zárultak le, pontosan a támogatói források okán. Ezért mi helyt egyébként látjuk, hogy akkor mennyire tudunk nyújtózkodni, akkor tudunk erről pontos hírt adni. Zajlanak az egyeztetések. Egy kiegészítés az előzőhöz, hogy azt említettük, hogy a turnus 7 napos, de 10 napig vannak lenne a fiatalok, pontosan azért, hogy az utolsó turnus, tehát szolgálati nap után azért tudjanak még egy picit pihenni, és a külföldiekre akartam azt mondani, hogy a Vöröskereszt egy nemzetközi mozgalom, több mint 190 országban jelen van. Alapvetően, ha egy külföldi meglátja a Vöröskeresztet, tudja, hogy ott tudnak segíteni, és tud segítséget kérni. Ezért nagyon sokan keresik egyébként a helyi szolgálatadókat.
Egy 145 éves szolgálatról, csapatról, családról beszélünk, fogalmazhatok így, ugye a Magyar Vöröskereszt idén 145 éves. Megvannak a feladatok, persze önkéntesként vállalják a fiatalok, hogy segítsenek másoknak, de azért gondolom, van itt egy nagyon jó kis összekovácsolós pillanatok, élményeket is tudnak gyűjteni.
Így van, és számomra kifejezetten jó dolog, hogyha bármerre járok az országba, lesz ott egy vöröskeresztes ismerősöm, akivel el tudunk menni beszélgetni, vagy egy kicsit barátkozni, szóval igen, ez egy nagyon jó összetartó erő tud lenni.
Zsolt is annak idején önkéntesként indult.
Én nagyon régen, igen, 2003-ban kezdtem önkéntesként, aztán viszonylag gyorsan 2004-ben már kolléga lettem, egy fűsági munkatárs, aki többek között ilyen programokat szervezett, és ugye a végzettségem pedig mentőápoló, szakápoló, tehát engem is az egészségügyi pálya hozott a Vöröskereszt irányába. Igen, nagyon sok minden történt az elmúlt 20 évben a szervezet életében, nagyon sok társadalmi kihívás volt, de az biztos, hogy a balatoni szolgálat egy éveken át húzódó állandó szükséglet lesz. A mi segítségünk, illetve a mi lehetőségeink, az önkénteseknek a szerepvállalása az nélkülözhetetlen, és egy ekkora szervezetben önkéntesség nélkül nem is tudunk jól működni.
Pont most itt a beszélgetés végén jutott eszembe egyébként, hogy miért volt szükség balatoni első segélynyújtó szolgálatra, így a Magyar Vöröskereszt részéről?
Mi, amikor elkezdtük ezt a szolgálatot, akkor leginkább arra törekedtünk, és ugye így állt be 2024-re, hogy azokon a helyszínek, ahol fokozott, vagy nagyobb tömeg van, vagy komolyabb sérülésveszélyek voltak.
De ott is mindig azért vannak vigyelők, azért
vannak, ugye, a vízimentők is, meg ugye elsősegényújtó szolgálatot is kell biztosítani az üzemeltetőnek. Mi egy ilyen kiegészítő szolgálatot vállaltunk. A Magyar Vöröskeresztnek egyébként kiegészítő szerepe van az állami feladatellátásban. Itt egyébként pont a fiatalok fogalmazták meg azt az igényt, hogy szeretnének valami fix, tervezhető dolgot. Erre abszolút nyitott volt a Balatoni Fejlesztési Tanács, a balatoni önkormányzatok, és gyakorlatilag az évek során kialakultak azok a helyszínek, ahol nagy forgalom, nagy tömeg van, és egy ilyen plusz biztonság mindenképpen mindenkinek jó.
Nagyon szépen köszönöm, hát akkor jó munkát kívánok. Ebben a hónapban adománnyal is tudják támogatni a Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat munkáját a 1359-es adományvonalon egy telefonhívással, vagy SMS-ben az adomány szó elküldésével 500 forinttal, illetve online is a weboldalon található információk segítségével. A szombat reggelben vendégem volt Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese, és Berecki Máté, a Magyar Vöröskereszt ifjúsági elnöke. Jó munkát kívánok mindenkinek.
Köszönjük szépen.
A jó hírem enne meshet csorba, beállok én is a torna sorba, hiszem, hogy két paralel történet a végtelenben összeérhet. Álmaimban nem ezt vártam, de felébredtem és megtaláltam. Szabad egy hely és leparkolnék, veled az időben eltévednék, de tudom-e majd ő berelni anyádat, és te nem mosod magad után a kádat. Gyűjtünk lakásra és autóra, Coelho idézett a meghívókra.
Rádió hétvégi információs magazinja.
Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink, Deák Dóra vagyok. 8 óra van, így krónikával folytatjuk műsorunkat. A bemondó Beslin Bettina.
Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Demet Íme a nevében is.
Megnyitják hétfőn Ukrajnával és Moldovával a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját, amely az uniós csatlakozási folyamat alapja, jelentette be az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnöke. António Costa és Ursula von der Leyen közös nyilatkozatában közölte, a fejezett csoport az EU alapvető értékeit, illetve elveit foglalja magában, a jogállamiságtól az erős demokratikus intézményekig. Hivatalossá vált a kárpátaljai magyarság oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogairól szóló megállapodás Magyarország és Ukrajna között, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az ukrán kormány hivatalos jegyzékben vállalta a megállapodás végrehajtását. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a vállalások teljesítése Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának feltétele, amit az Európai Bizottság és az Európai Tanács is ellenőrizni fog. Felmentette a miniszterelnök a nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőit. Magyar Péter menesztette az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját. A leváltott vezetők utódait egyelőre nem nevezték meg. Új kormánybiztosi kinevezések jelentek meg a magyar közlönyben. A kormányfő Rust Andrea operaénekest a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztossá nevezte ki. Budés Kriszta a nemzeti társadalompolitikai stratégia megalkotásáért, valamint az oktatási, a szociális és egészségügyi területek összehangolásáért felelős kormánybiztos lesz. Radnai Márk pedig a működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos. Benyújtotta az országgyűlésnek a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslatot a Tisza párt. A dokumentum szerint megszüntetnék a jelenlegi közalapítványi MTVA-s modellt. Külön választanák a rádió-televíziós közszolgálati médiaszolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet, új felügyeleti testületet és új finanszírozási rendszert hoznának létre. A tervek szerint a közmédia vezetőit nyílt pályázaton választanák ki. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a döntést azzal indokolta, hogy a kabinet szerint a Közszolgálati Egyetemen nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. Ugyanakkor azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Vasárnapig tart a Régészet Napja elnevezésű programsorozat, amelyben az ország több pontján múzeumok, régészeti bemutatóhelyek és lelőhelyek nyitják meg kapuikat a látogatók előtt. A hétvégi eseményeket a Régészet Éjszakája egészíti ki. Az esemény célja, hogy a nagy közönség számára is láthatóvá tegye, milyen sokféle munka áll egy-egy lelet, kutatás vagy kiállítás mögött. Hatalmas 20%-os árfolyam növekedéssel zárta első tőzsdei kereskedési napját a SpaceX rendes részvénye. Ezzel a világ egyik eddigi leggazdagabb embere, Elon Musk egyben a világ első billiómosa is lett. Az űrkutatási vállalat alapítójának és fő részvényesének vagyona a tőzsdei sikerrel átlépte az 1000 milliárd dollárt. A nagyvállalkozó a céljairól úgy fogalmazott, nem csupán néhány asztronautát, hanem bárkit szeretne eljuttatni a Holdra, a Marsra és végül azon túl is. Elengedése után még 5 napig lehetett életben a német partoknál többször megfeneklett bálna, derült ki a vizsgálati eredményekből. Halálának okát egyelőre nem sikerült megállapítani. Az állatteteme Dániánál sodródott partra. A bálnát korábban mentőakció során vontatták ki a balti tengerből, miután március vége óta többször is fennakadt a sekély vízben. Végül az időjárásról. A több órás napsütés mellett többfelé borult lehet az ég, keleten futózáporok is előfordulhatnak. A szél megélénkül, néhol megerősödik. Napközben nyugat felől csökken a felhőzet. Már csak elszórtan lehet kisebb eső. Délután 22-27, késő este 13-20 fok várható.
Ez a Nemzeti Sport Krónika. Az Egyesült Államok maga biztosan győzött, Kanada döntetlent játszott a labdarúgó világbajnokságon. Ezüstérmes lett a Ferencváros női vízilabda csapata a bajnokok ligájában. Guzi Blanka nyerte a budapesti öttusa világkupa versenyt. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
A társházigazda Kanada és az Egyesült Államok válogatottja is megkezdte szereplését a labdarúgó világbajnokságon. Kanada 1-1-es döntetlent játszott Bosznia-Hercegovinával Torontóban. A kanadaiak ezzel megszerezték VB történetük első pontját. Az Egyesült Államok Los Angelesben 4-1-re verte Paraguayt úgy, hogy a félidőben már 3-0-ra vezettek az amerikaiak, Folarin Balogun két góljának is köszönhetően. Elsőként hallgassák a kanadai szövetségi kapitányát, Jesse Marsh-t, aki így értékelte csapata teljesítményét.
Nagyon csalódott vagyok az első félidei teljesítményünk miatt. Egyáltalán nem játszottunk olyan agresszívan, mint azt szerettem volna. Időre volt szükségünk, hogy kellően felpörögjünk a mérkőzésre. A szünetben sikerült átbeszélnünk a hibákat, és a második félidőre teljesen új lendülettel jöttünk vissza. Jó leckét kaptunk, amiből azonban gyorsan kell tanulnunk. Ennek ellenére sokat jelent számunkra az egy pont.
Kanada válogatottjának szövetségi kapitánya Jesse Marsh után következzen a bosnyákok vezető góljának szerzője Jovo Lukic.
A saját szempontomból nézve, ha akartam, se tudtam volna jobb bemutatkozást elképzelni a VB-n, de sokkal jobban örültem volna, ha meg is nyerjük a mérkőzést. Persze így is boldog vagyok, a döntetlen nem rossz eredmény számunkra. Ami a drukkereinket illeti, szeretném megköszönni nekik a fantasztikus szurkolást, amire nem is találom a szavakat. Olyan volt, mintha otthon Boszniában játszottunk volna.
A labdarúgó világbajnokság másik társházigazdája, az Egyesült Államok válogatottja, tehát 4-1-re verte Paraguayt úgy, hogy a félidőben már 3-0-ra vezettek az amerikaiak. A Nemzeti Sportrádió állandó szakértője, Bene Ferenc, így látta a találkozót.
Az egyértelmű, hogy az eddigi világbajnokság legjobb első félidejét láthattuk, abból a szempontból, hogy az amerikai válogatott elképesztő teljesítményt nyújtott, és nem igazán tudom én se eldönteni, hogy egy akár a legjobb 8-ra is érdemes csapatot láthattunk, hiszen dinamikában, taktikailag és hatékonyságban is elképesztő futballt nyújtottak az első félidő során. Különösen növeli az értékét ennek az első félidőnek, hogy az ellen a Paraguay ellen nyújtották, amelyik főleg arról volt híres, hogy egy nagyon stabil védekező játékkal és egy nagyon stabil csapatjátékkal rendelkezik, és nagyon-nagyon sok mérkőzést lehozott eddig nullára. Ez nagyon nem sikerült, és az első fél időben különösen a bal oldal volt aktív az amerikai csapatnál. Az első fél időben 3-0-ás hazai vezetés után a második fél időre egyrészt Paraguay valamelyes rendezte a sorait, másrészt azért a világbajnokságon eddig is tapasztalt, és az elmúlt VB-ken is tapasztalt. Hosszú tornára készülnek a csapatok, de azt láthattuk, hogy mindenféleképpen egy picit visszavett az amerikai csapat a másik fél időben. Így is azért egy negyedik gólt sikerült szerezniük az utolsó percekben. Előtte Paraguay szépített, de alapjába véve az első fél alapján teljes mértékben eldöntötte a találkozót az amerikai együttes, a másik fél időre pedig egy nagyon gazdaságos taktikus játéka jött ki, és úgy gondolom, hogy mindvégig uralta a mérkőzés és kontroll alatt tartotta.
A labdarúgó világbajnokságon ma 21 órától Katar-Svájc találkozót rendeznek. Éjfélkor kezdődik a Brazília-Marokkó, holnap hajnali 3 órától Haiti-Skóciával, 6 órától Ausztrália-Törökországgal játszik. A mérkőzéseket az M4 Sport és az Nemzeti Sportrádió közvetíti.
Nemzeti Sport Krónika.
A Ferencváros drámai csatában 5 méteres párbajt követően 17-14-re alulmaradt a görög olimpiákosszal szemben a női vízilabda bajnokok ligája máltai 4-es döntőjének fináléjában, így ezüstéremmel zárt. A spanyol csapatok csatájában a Santandreu 11-9-re bizonyult jobbnak a Matárónál, megszerezve ezzel a bronzérmet a BL-ben. A mezőnyből kiemelkedett Kurisatti Gréta, a Fradi 7 gólt lövő játékosával Korsós Kristóf beszélgetett.
A csapat egy részének az első BL döntője volt, emléknek biztos, hogy maradandó, de hogy élted meg mindazt, ami történt, mert iszonyatosan közel volt a győzelemhez a Ferencváros.
Bevallom, én nem cserélnék az olimpiákosszal. Én ezt mondtam ott összelelkez a lányoknak is, hogy ez az én csapatom, és nem cserélnék egy olimpiákoszossal sem, mert az, amit ez a csapat ebbe a szezonba bejárt, én egyszer nem tudok hiányérzetet érezni most jelenleg, mert bennem sokkal nagyobb a büszkeség, és azt mondtam egyébként nekik a meccs előtt, hogy nem érdekel, hogy a végén egyezüst, hogy egy arany lesz a nyakunkban, engem az érdekel, hogy ezekkel a lányokkal lehetek minden nap. És ez tényleg nem klisé, mert ilyen csapatban lenni nap, mint nap, küzdeni, itt lenni egy BL döntőn, ilyen eszméletlen atmoszférában, szurkolókkal. Én nem gondoltam, hogy a vízilabda tartogat még nekem ekkora ajándékot, és ezt úgy élem meg, hogy nekem ez egy hatalmas ajándék volt, hogy velük játszhatok.
Hogy fogalmaztál ez a te csapatod, ezt 7 góllal bizonyítottad itt a BL döntőben. Miből fakadt ez a mentalitás és a többiekre? Ez mennyire tudott átragadni, hogy érezted?
Éreztem, hogy a harmadik negyedben abszolút bán, amikor volt az a lehetetlen gól, én azt éreztem, hogy abból egy iszonyat erőt merítettünk. Nem tudom, bevallom, a meccs előtt egyáltalán nem is izgultam. Azt mondtam a többieknek, hogy eddig már megtettünk mindent, amit tudtunk. Ide kell jönni, élvezni kell. Én azt éreztem, hogy itt csak történnek velünk a dolgok, és kicsi múlt, és lehet, hogy holnap szomorú leszek, de most csak azt tudom érezni, hogy büszke vagyok.
Guris Attigrétát hallották. A magyar női röplabda válogatott 3-0-ra múlta fölül Észtországot Kecskeméten az Európa Liga alapszakaszában, így 3 forduló után is hibátlan. Nemzeti csapatunk holnap a 4 közéjutás szempontjából kulcsfontosságú meccsen fogadja a horvátokat, szintén a Messzi István sportcsarnokban. 29 ponttal járult hozzá együttesünk sikeréhez Német Anett, aki Zinger Kocka Henriettának nyilatkozott.
Miben kellett élesebbnek lennetek, hogy érvényesüljön a papírforma?
Egy picit talán fáradtan, figyelmetlenül kezdtük a mérkőzés. Ez az első meg a második szetre is igaz volt, de szerencsére mindig megtaláltuk a játékunkat. A legfontosabb most az a 3-0-ás győzelem, de ezzel még van mit csiszolni, meg ennél tudunk is élesebben játszani. De alapvetően úgy gondolom, hogy jól betartottuk a taktikát, főleg blokkban és védekezésben, és ez segített abban, hogy mi nyerjünk.
És éreztétek, hogy az agresszív nyitásokkal meg lehet törni az ellenfelet?
Igen, igen, ezt abszolút éreztük. Mellé talán egy picit túl sok hiba csúszott, ami mondjuk nem feltétlenül agresszív hiba volt, de alapvetően nagy nyomást tudtunk helyezni rájuk, és ez nagyon fontos volt.
Minden az augusztusi EB egyében zajlik, miben fejlődik a csapat? A
csapat kohézióban és tényleg minden elemben fejlődünk, napról napra lépünk előre. Nagyon sok a fiatal, úgyhogy őket is egyre jobban építjük be, és tényleg egyre jobban helyt állnak, amikor be kell állniuk a pályára, ez látszott abszolút. És szerintem tényleg ez, hogy lépésről lépésre haladjunk, ne legyünk türelmetlenek, és próbáljunk minden hibát kicsiszolni.
Guzi Blanka nyerte a budapesti öttusa világkupa viadalt, a diósgyőr sportolója magabiztos versenyzéssel győzött, lehajrázza a brit Papi Clarkot. A másik magyar döntős, Erdős Rita a 10. helyen végzett. Ma is 2 magyar résztvevőnek szurkolhatunk a férfiak fináléjában. Bőm Csaba sportcsoportjában negyedik lett, míg Koleszár Mihály első helyen jutott tovább az elődöntőből. Guzi Blankát Krejsz Bálint kérte interjúra.
Lehet, hogy csak egy állomás a karrieremben, azt gondolom, ezt a napot nem fogom elfelejteni, amíg élek, mert fantasztikus volt első perctől kezdve ez a verseny. Higgadt voltam, és emellett pedig nagyon-nagyon fókuszált maradtam végig a verseny alatt. Végre egy napon belül tudtam jól lőni és jól vívni, ami nem nagyon fordult még elő szerintem velem. Nem volt nagyon holdpont, amin át kellett lendülnem, hanem szinte flóba voltam egész nap. A víváson a győzelmeimet együtt tudtuk szerintem az arénával megélni, aztán pedig itt a futáson is kellett azért a plusz energiát. A mozgósítása, akár az utolsó kört is mondom, és ez sikerült, hogy elő tudtam meríteni a tömegből is.
Ha mondjuk a 2023-as világkupa győzelmet, de megpróbálod összehasonlítani a mostanit, akkor mik a hasonlóságok és mik a legnagyobb különbségek?
Nagyon nehéz, mert minden verseny teljesen más. Más lelkiállapotban érkezek egy-egy versenyre is, úgyhogy már csak ebből kiindulva is nehéz összehasonlítani a kettőt. Ez alatt a 3 év alatt rengeteget értem, és vannak olyan helyzetek, amiben megváltoztam, akár a nézőpontom is. Mi nincs vége, még ez egy hosszú utazás, de nagyon élvezem most ezt a részt, amiben vagyok.
Nagyjából 30 gyerek és fiatal áll körülöttünk, és vár arra, hogy befejezzük az interjút, és tőled kapjanak aláírást, közös képet. De a miskolci sportolókat mondom, akik itt voltak teljesség igénye nélkül, Lelik Réka, Ahonira, rengetegen szurkoltak neked. Ezt hogy éled meg?
A DVDK kosaradon a 2 fantasztikus játékosa is kint volt, akikkel baráti viszonyt ápolok. Nagyon örültem neki, mert én is nagy szeretettel mentem nekik szurkolni, és jó volt, hogy őket láttam most a lelátón. Végre egy picit én is visszaadhattam, hogy milyen érzés, amikor én nekik szurkolok.
A 3
világkupa állomásról mindhárman dobogón végeztél, és csak egy ember előzött meg téged a három állomás alatt. Mi az, amiben a legtöbbet fejlődtél ebben az útban, így a világkupa döntő előtt?
Ezt a stabilitást szerettük volna pár éve elérni. Ez volt a cél, hogy stabilan tudjam mozni. Én nem is azt mondom, hogy dobogós helyezéseket. Először csak az volt, hogy döntőbe jutás. Aztán az, hogy top 10, top 6, és durva kijelenteni lehet, hogy most a dobogót. Van még előttünk három főverseny. Igyekszem ezt a mentalitást követni, de nem könnyű feladat egyébként a győzelmi esélyt sem elviselni.
Az ötusázó Guzi Blankát hallották. A háromszoros címvédő Varga Ádám középfutam győzelemmel jutott be a döntőbe kajak egyes 500 méteren a portugáliai olimpiai kvalifikációs kajakkenu Európa bajnokságon. Juhász István kenu egyes 1000 méteren szintén a középfutamból biztosította helyét a fináléban, csak úgy, mint Kőhalmi Emese 1000 méteren, valamint 500 méteren az újfalvi Laura Csikós Zsóka kettős, illetve a Kuruc Levente Fodor Bence duó. Para sportolóink közül Suba Róbert és Molnár Nikoletta szerepelhet a legjobbak között. A Veszprémé lett a bronzérem a férfi futsal NB1-ben, miután a harmadik helyért rendezett ötödik mérkőzésen 7-1-re kiütötte a vendég Debrecen együttesét. Ezzel megnyerte az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcot. Nagy magyar sportdiplomáciai siker született a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség éves kongresszusán Tenerifén. Dr. Elek Györgyöt a testület műkorcsolya alelnökének választották meg a küldöttek. Bálint Csaba, a Magyarországos Korcsolyázó Szövetség korábbi műkorcsolya ágazati igazgatója, a Nemzetközi Szövetség Jégtánc Technikai Bizottságának lett a tagja. Ezzel már három magyar dolgozik a nemzetközi szervezetben, hiszen tavaly Knoch Viktor újra bekerült a sportolói bizottságba, amelyben olimpiai bajnokunk harmadik ciklusát kezdte meg. A brit Lando Norris a McLarennel volt a leggyorsabb a Formula 1-es katalán nagydíj második szabad edzésén. A címvédőt honfitársa George Russell, a Mercedes versenyzője, és Norris csapattársa az ausztrál Oscar Piastri, valamint a monakói Charles Leclerc követte a Ferrarival. Az első gyakorláson Russell, Piastri, Leclerc volt a sorrend. A harmadik szabad edzés 12 óra 30 perckor, az időmérő 16 órakor kezdődik Barcelonában. Kedves hallgatóink, sportkronikánk ezzel véget ért. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.
Műsor ajánlott.
A kreatív suliban a varrás csak ürügy. Anyagokkal, színekkel lehet ismerkedni, és persze egymással. Szoknyák, táskák, barátságok születnek. Zakatol a varrógép, helyére kerül a cipzár, és helyére kerül a testkép, a lélek, a kézügyesség. Családi hagyomány, amit ma már másutt lehet megtanulni. Bemutatjuk a pécsi szitakötőt, ahol a színes álmok születnek.
Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban.
Örömünnep Torockón a nemzeti összetartozás jegyében.
A Duna napok az kihagyhatatlan.
Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott.
Olyan bulik voltak koncert után, amik azért így valamiért így itt ragasztanak ezek az emberek.
12. Duna napok Torockón. Összefoglaló. Az első rész ma 11 óra 15 perckor a Duna World-ön.
Szombat reggel. A műsorvezető Deák Dóra.
8 óra 18 perc van, jó reggelt kívánok! Kedves hallgatóink, emlékeznek arra, milyen érzés volt gyerekkorukban kézbe venni a csúszlit, célozni valamire, vagy versenyezni a többiekkel, hogy ki tud messzebbre lőni? És azt tudták, hogy manapság komoly tekintélyű csúszli céllövő versenyek is vannak? Hamarosan erről tudhatnak meg többet, maradjanak velünk!
Dobozba zárod az életed, régi képek sok meg nem értett emlék, ezek voltunk nemrég. Lépni kéne, de nem mered, megkötöz és magába ránt az emlék, ezek voltunk nemrég. Fúj a szél, tudom, hogy szemből fúj a szél. Fúj a szél, tudom, hogy szemből fúj, és mindig mást ígér. Hát fájjon, ami fáj, égjen, ami ég, olvadjon a szívünkben a jég. Jöjjön, ami jön, a múltat köszönöm, ezer csodát. Hát fájjon, ami fáj, égjen, ami ég, olvadjon a szívünkben a jég. Jöjjön, ami jön, a múltat köszönöm. szél. Tudom, hogy szemből fúj, és mindig mást ígér. Hát fájjon, ami fáj, égjen, ami ég, olvadjon a szívünkben a jég. Jöjjön, ami jön, a múltat köszönöm, ezer csodát. Hát fájjon, ami fáj, égjen, ami ég, olvadjon a szívünkben a jég. Jöjjön, ami jön, a múltat köszönöm, vigyük tovább, 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 vigyük tovább,
a csúszdizás a klasszikus szabadban töltött gyerekkor egyik szimbóluma. Ez az egyszerű eszköz generációkat köt össze, hiszen szinte mindenki készített vagy használt ilyet az okostelefonok előtti időkben. Ma már azonban magasabb szinten is foglalkoznak ezzel a játékkal az emberek. Itt van velünk a telefonvonalban Fehér István, a nagymegyeri csúszdi céllövő verseny egyik szervezője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóknak!
Nézzük meg, hogy hogyan zajlik egy ilyen verseny. Segítsen nekünk egy kicsit elképzelni, hogy hogyan mérhetik össze a tudásukat az érdeklődők.
Hát a csúszdi, mint maga, amit mostanában már céllövésre használunk, de azelőtt a régi időkben bizony ez nagyon, nagyon egy vadászeszköz volt az emberek számára.
A sokszor fából készítettük, nem meg éppen valamit rákötöttünk.
Igen, ez ma is így van. Ez egy fa ágas, vagy most már fémből is készülnek, különféle ágasok, különféle méretekben. Rákötjük a gumit, a guminak a végére kötünk egy darab bőrt, betesszük a lövedéket, és kész a szerszám, lehet lőni vele.
Milyen lövedéket tesznek bele? Én arra emlékszem, hogy mindig próbáltunk olyan kavicsokat találni, ami formában is megfelelő lehet.
Hát igen, azelőtt még gyerekkoromban én is kavicsokkal lőtem, Duna mellett nőttem fel, ezért Duna kavicsot használtunk, az jó gömbölyük voltak, de mostanában acélgolyókat használunk különböző méretekben, 6-os, 7-es, 8-as, 9-es, 10 mm átmérőjű acélgolyókkal lövünk általában célba.
Mert hogy ugye itt az is cél, hogy minél nagyobb távolságot elérjenek a versenyzők, ugye kétfajta versenyszámuk is lesz.
Igen, a mai verseny folyamán lesz egy 10 méteres VSA, ez a nemzetközi szabályrendszer szerint 10 méterről lövünk bukó célokra, 4, 5, 6, 7, 8 centis bukó célokra, és lesz egy úgynevezett vadászösvény, ez ahhoz hasonlítám, ahogy az íjászok a 3D-ba lőnek különféle figurákra, mi is ilyen fémből készült kis állatfigurákra lövünk, patkány, kismadár, mindenféle, ami lehet a golyónak a hangját hallani, és ezek a bukót, ezek a célok szintén eldőnek. Itten különböző távolságok vannak, amit a lövész előre nem is tudja, hogy milyen messzire lől, egészen a 5 métertől a 25 méter távolságra is lesznek célok.
Azért a 25 méter az nagyon nagy távolságnak hangzik, és akkor ehhez jó sok gyakorlás is kell, meg azt hiszem itt azért már nem csak arról szól egy csúszdi céllövő verseny, hogy az ember kifeszíti itt a csúszdit, és akkor találomra valahova majd elér, hanem hogy itt azért biztos nagyon sokat kell gyakorolni, hogy egy 25-30 métert menjen az a golyó.
Hát igen, valójában a csúszdival való lövészet nem egy bonyolult dolog, mert kis gyakorlással az ember ilyen 4-5 méterről egy ilyen 10-15 cm-es tárgyat könnyen le tud találni, de viszont, hogy egy 10-20-25 méterről pontosan tudjon lőni, hát ez nagyon sok gyakorlás, nagyon összetett és nagyon, nagyon egyéni, mert mindenkinek egyéni stílusa van, mindenkinek egyéni csúszdia van, mindenkinek egyéni gumia van, és mindenki a sajátjával szeret lőni, és mindenki arra esküszik, hogy az övé a legjobb, az övé a legfontosabb.
Persze itt a csúszdinál is azért vannak szabályok, azt is megfogalmazták, hogy ugye figyelnek a biztonsági intézkedések szempontjából is, hogy véletlenül se kerüljön útba olyan személy, akinek nem kellene mondjuk ott lennie. Mennyien vesznek részt a mai megmérettetésen?
Hát természetesen a biztonság az elsőrendű, ugye nagyon ügyelünk arra, mivel hogy ugye a lövedéket lövünk ki, minden esetben a biztonság az első helyen van. A mai versenyen körülbelül 20-25 versenyző fog részt venni, Szlovákiából, Magyarországból, Csehországból, és még a Fülöp-szigetekről is van egy versenyzőnk, úgyhogy mondhatjuk, hogy egy nemzetközi szintű versenyt sikerült itt összehozni Nagymegyeren a Plauter Kúriába. Ez most már a második éven, úgyhogy tavaly is volt egy ilyen verseny, és a résztvevőknek nagyon tetszett, és úgy gondoltuk itt a rendezőtársammal Attilával, hogy ezt idén is megrendezzük, és még bízunk benne, hogy a Plauter Kúria segítségével még jövőre is megrendezzük ezt a versenyt, és itt tovább.
Ugye fontosak a fiatalok is, mert ők is szerepelnek, megmérhetik a tudásukat, mert soha nem lehet tudni, hogy később majd hova fejlesztik azt, amit megtanultak. Egy 10 fős csapattal például a világbajnokságra is készülnek, de voltak már Európa-bajnokságon, ön például onnan ezüstéremmel tért haza. Úgyhogy tényleg egy komoly sportról beszélünk.
Igen, tavaly részt vettünk Antwerpenben Európa-bajnokságon egy 8 fős csapattal, magyar csapattal, ahol a magyar csapat a előkelő harmadik helyet szerezte Európa-bajnokságon. Igen, személy szerint én egyéniben másodiknak sikerült lennem. 2 ponttal maradtam le a nagyon szépen csillogó aranyról, de hát az ezüst is szépen csillog, és idén 10 fős csapattal fogunk részt veszni Spanyolországba október elején Melasban, világbajnokságon, hát ahonnan az egész világról jönnek, és az Európa-bajnokság is nagyon komoly megmérettetés volt, de hát ez a világbajnokság, ez még keményebb lesz, mert hát a kínaiak ebbe nagyon jók, nagyon pontosak, nagyon sokat gyakorolnak, és bizony ők is ott lesznek egy 10 fős csapattal.
Hát gratulálunk, hogy kijutott a csapat a világbajnokságra, és szurkolunk nekik. Lehet, hogy a mai nagymegyeri csúszdicélő verseny pedig egy jó próba lehet azért, vagy egy gyakorlási lehetőség akár az ilyen profi szakembereknek is.
Mindenképpen a legjobb edzés a versenyen van, ugye egyszerűen tiszta más az embernek az adrenalin szintje. Másképp áll össze a lövés, mint otthon, mert ha otthon jól megy, akkor versenyen azért annyira nem megy jól, mert ugye mások a körülmények, mások a... Szóval minden más, minden más. Más az adrenalin, otthon elhibázom még, ezt elhibáztam, de versenyen az a pont már elment.
Igen, az egy kicsit más érzés. Ha valaki kedvet kap a csúszdizáshoz, lehet önökhöz csatlakozni? Nem tudom, akár a mai verseny során, hogy kipróbálják magukat?
Természetesen ide is Nagymegyerre szeretettel várunk bárkit, aki úgy érzi, hogy kíváncsi erre a sportra, vagy esetleg ki szeretné próbálni ezt a sportot. A közösségi médián vagyunk, a Csúszli Sport, Csúszli Világ oldalon. Meg lehet minket keresni, bárkit szívesen látunk, szívesen adunk tanácsot kezdőknek, haladóknak. Nagyon sokan csúsziznak, amúgy csak sportszerűen, versenyszerűen kevesen csinálják ezt a sportot, és azért örülnénk mindenki, aki kicsit sportszerűen akarná ezt a csúszizást űzni.
Akkor ma erre lesz lehetőség, hogy ebbe is belepillantsanak az érdeklődők. Nagyon szépen köszönöm Fehér Istvánnal, a nagymegyeri csúszdi céllövő verseny egyik szervezőjével beszélgettem. Egy perc múlva 8:30 véget ér a Szombat reggel a Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja. Utána Krónika következik, majd V4 Visegrádi 4-ek magazin műsorjára Judittal. A Szombat reggel mai stábja ezzel búcsúzik. A zenei szerkesztő Duba Szilvia, a hangmérnök Bényi Csaba, a gyártásvezető Mali Andrea volt. A szerkesztő Elsztaracközi Kinga nevében is köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották. További szép napot kívánok!